Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Így bizony, hajrá magyarok, sorozatban harmadik döntőjére készül a magyar férfi vízilabda válogatott, amely ugye tavaly a világbajnokságon döntőzött, sajnos azt elvesztettük, ahogyan évelén az Európa-bajnoki döntőt is, de most itt a lehetőség arra, hogy a világkupa döntőben a görögökkel szemben sikerüljön egy szép nagy győzelmet aratni, de szerintem nálam azért jóval többen is beérnénk azzal, hogyha ez akár csak egy egygólos siker lenne. Ez ugye a világkupa szuper döntőjének a döntője, beszélgettünk már erről a Sport reggelben természetesen, hogy ez mit is jelent ez a sorozat. Ugye ez arra van nagy részt, hogy a világbajnokságra kvalifikáljanak róla a csapatok természetesen, és ennek ugye volt már egy előselejtezője, egy úgynevezett kvalifikációja, onnan 8 csapat jutott el ide, és végül Magyarországnak a 8 között Horvátországgal kellett szembenéznie, akkor összejött egy viszonylag simának tűnő győzelem 16-11 a horvátok ellen, tegnap meg ugye a házigazda Ausztrália volt az ellenfél. Az már egy sokkal nehezebb meccs volt, a számok is ezt mutatják, de szerencsére 13-12-re nyerni tudott Varga Zsolt legénysége az ausztrálokkal szemben. Ma pedig Görögország lesz ugyebár az ellenfél a világkupa döntőjében. Az a Görögország, amelynek azért nehezebb útja volt, ha csak azt nézzük, hogy az elődöntőben nekik az olaszokat szintén egy góllal sikerült legyőzni. A tegnapi meccsnek a hőse egyébként a görögöknél Juvecis volt, és Argyropoulos, mind a kette háromszor találtak be, és most hallhatták, hogy a csapat összeülelkezett. Egy utolsó nagy fogadkozása van, ez Krisztián még elmondta, hogy mit szeretne látni az uraktól a mai mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya még szót kért, megvoltak a fogadkozások, és most pedig már ugye egy óriási hajrá magyarok után lassan elkezdődik majd a mérkőzés, hiszen a görögök is összeálltak, és ők is most már azt várják, hogy valaki belerakja a kosárba középre a labdát, és elkezdődjön majd ez a találkozó. Nálunk nincs változás a csapatban, már ami a tegnapi meccset illeti, ugyanúgy Szalai Péter van bent, ugye egyetlen kérdés lehetett, hogy vajon ő vagy Daladöme kapja meg most a lehetőséget majd Varga Zsolttól. Végül kitartott a tegnapi győztes csapat mellett a szövetségi kapitány, de hát ugye azt szoktuk mondani, hogy bevált recepten ne változtass, úgyhogy szerintem teljes mértékben igaza van Varga Zsoltnak. Ami pedig a sapkaleosztást illeti, egyesben majd Csoma Kristóf, kettes Burián, hármas a csapatkapitány Manherz Krisztián, aki eddig 5 gólos, de ezzel nem ő a legeredményesebb, sőt többen is vannak egyébként 5 góllal. Négyesben Nagy Ákos, aki tegnap megszerezte az első világkupa gólját, ötösben Varga Vince, kiváló bekkünk, hatosban Nagy Ádám, aki a kisebb sérülése után visszatért, 3 gólt vállalt a tegnapi meccsen, ezzel ő volt a magyarok hőse, és most is ő lesz majd az, aki labdára úszhat. Rajta kívül pedig természetesen a 8-as sapkában szereplő Zalánki Gergő is tegnap 3-szor volt eredményes, és végül az ő góljával nyertünk. Ebben a pillanatban pedig elindult a labdára úszás, és óriási előnnyel Nagy Ádám nagyjából egy testhosszal megelőzi a görögöt, úgyhogy szemben a tegnapi ausztrálok elleni mérkőzéssel most miénk az első támadás. Gyorsan még végigszaladok a neveken, 8-asban Fekete, illetve 7-esben Fekete, 9-esben Kovács, 10-es Vígvári, aztán Jansik, Gyapjas, Vismeg és Szalai, és majdnem labdát tudnak szerezni sajnos a görögök. Feketének kellett figyelnie, még jól befeküdt a görög játékos alá, nehogy aztán a görögöké legyen a labda. Fekete a szabaddobást már el is végezte, Vismeghez passzolt, Vismeg pedig kapott egy szabaddobást, azt már el is végezte, aztán bepöttyinti centerbe, sajnos nálunk a most centerbe beúszó Zalánki áthúzta magát a védőjén, emiatt már egy kontrafalt után a görögök birtokolhatják a labdát. Sajnos az első magyar támadásból nem született meg az első magyar gól. És ami még nagyobb baj, hogy már zicserben vannak a görögök, lehet egy könnyű gól akár. Húzogatja jobbra-balra a görög játékos Halivopoulos a labdát, és mivel sajnos csak hátulról nyúlunk rá, az zicsert ugyan kihagyta, felső kapufára lőtte, de mivel Nagy Ádám rányúlt hátulról, ezért az új szabályok miatt, amit már pár éve bevezettek itt a vízilabdázóknál, teljesen mindegy, hogy mi történt, akció közben volt egy szabálytalanság, emiatt a játékvezetők értek azzal, hogy utólag egy 5 méterest fújjanak, és az első 5 méterest majd jó ismerősünk, Stylianos Argyropoulos fogja elvégezni, veletlenben pedig Csoma Kristóf a kapuban. Kiemelkedik Argyropoulos, és sajnos egy óriási bombát zúdít a kapunak a bal felső sarkába, még a felső kapufa érintésével ment be a labda a kapuba, úgyhogy a görögöknél van az előny, ők az első támadásukat rögtön egy góllal tudták befejezni, kereken fél perc telt el eddig a mérkőzésből, úgyhogy ez nagyjából egy olyan 8 másodperces görög akció volt. Beszélgettünk arról Szabó Zoltánnal is, állandó szakértőnkkel például, hogy mennyire is kell mondjuk figyelni a gyors görög játékosokra, vagy éppen mekkora az úszásbeli különbség a két csapat között. Arra jutottunk, hogy inkább mi vagyunk az agilisabbak és gyorsabbak, most viszont rögtön meg tudtak minket lepni a görögök. Zalánki kezén van már a labda. Manherzhez passzol, Manherz messze van nagyjából 8 méterre, aztán Feketéhez továbbít, Feketével szemben megint egy szabálytalanság, aztán Halivopoulos még elüti a labdát, szerencséje van, hogy emiatt nem állították ki. Megint Manherz, még 10 másodperc, egy jó bejátszás centerbe, és Kovács Péter pedig kiválóan akciózik, kiharcol egy ember előnyt, megvan az első görög személyi hiba is, Alafrakis az, aki most kiáll. Lent van a labda a bal szélen Feketénél, visszarakja Nagy Ádámhoz, aztán most már Zalánki. Zalánki még mindig csak lóbál, aztán berakja a fához, ott egy nagyon nagy játék! Az egyik fától átment a labda a másikig, a jobb oldalitól Kovács Péter kapta meg a labdát, aztán feltette a baloldali fához, ahol pedig nem volt más, mint Vismek Zsombor, aki eddig mind a két meccsen egy-egy gólt lőtt, most ehhez hozzátesz még egyet, vagyis az ő harmadik góljával és gyönyörű húzásával gyorsan ki tudunk egyenlíteni. Ugye ezen nap az ausztrálok ellen nálunk volt az előny, aztán pedig az ausztrálok el tudtak menni az első negyed végére 3-2-re, úgyhogy ők ott fordítottak, de most meg ugye nagyon fontos az, hogy a görögöket még véletlenül se engedjük el egy vagy akár több gólra, mert ez a görög válogatott, ez kiváló játékosokból áll. Ha már említettem ugye azt az Argyropoulos, aki a Ferencvárost erősíti, van még egy másik görög is, Kakaris, aki most a nyáron csatlakozott a zöldfehérekhez. Argyropoulosnál van most középen a labda, 1-1-es állásnál. Ő rakja tovább, Skumpakis veszi be a passzolgatásba, aztán jobb szélen van most a labda megint. Argyropoulos bepötyinti centerbe, ebből nem tud akciózni a center Kakaris, de kirobja a labdát sajnos jobbra, és megvan a második görög gól. Papanastasiou a gólszerző, az Olympiakos 27 esztendős játékosa. Hát őnek is megvan ezen a mérkőzésen az első gólja, ő tenap nem talált be az olaszokkal szemben. Argyropoulosról ugye említettem, hogy neki már volt 3 gólja az olaszok elleni meccsen is, és még ugye előtte is eredményes tudott lenni a görögök negyed döntőjén. Semmi probléma ezzel, másfél perc után tehát 2-1 Görögország. A görögök egyébként Montenegrót verték meg a 8 között 14-13-ra, az sem volt egy egyszerű menet nekik, úgyhogy abszolút el lehet mondani, hogy a legnehezebb ágról a görög válogatott jutott be ide a 4-es döntőbe, meg hát aztán nyilván a döntőbe is. Nálunk van most a labda, Vígvári Vendel passzolja tovább lassan, egyelőre csak egy szabad dobást kapott, Manherzet játsza meg, Manherz tempózik fölfelé, 8 méterre van a kaputól nagyjából, oda passzolná Vígvári, aki elszakad a védőjétől, végül nem ő kapja, hanem lent a szélen Varga Vince, és az ő lövését pedig kiblokkolják. Szép parádés védekezés volt most, el kell ismerni, az iménti gólszerző Papanastasiou volt az, aki most hátul mutatta meg, hogy mire is képes, ezzel tehát marad a 2-1 Görögországnak, és azért támadnak most a Hellének, hogy meglőjék a második góljukat ezen, illetve a harmadik góljukat a mérkőzésen, és először legyen 2 közte, reméljük, hogy nekik ez nem fog összejönni. Megint hátul van a labda, Skumpakisnál ő lövi rá, jó messziről, de szerencsére ez a blokkról lejön, annyi pekünk van, hogy visszapattan aztán a görög játékosokhoz. Megint Skumpakis, és úgy látszik, hogy lesz labda nélkül, majd egy kiállítás bent centerben. Kakaris volt az, aki kiválóan beúszott, megcsinálta magának a helyet, és csak szabálytalanul tudtuk ők megakadályozni abban, hogy esetleg egy gólt kapjon. Varga Vince első személyi hibája a mérkőzésen. Argyropoulos teszi át a jobb oldal a labdát Halivopoulos-hoz. Halivopoulos egyelőre nem tudja felrakni a fához. Megint átmenne a labda Argyropoulos-hoz, de egy borzasztó rossz átadás, és közben megszólal a duda, ami azt jelenti, hogy letelt a görögök ember előnye. Kiváló volt most a magyar védekezés, szépen patogtak a srácok emberről emberre, emiatt is nem voltak jó passzok igazán itt a görögöknél. Jöhetünk megint előre az egyenlítésért, 2,5 perccel a mérkőzés kezdete után. Magyarország-Görögország 1-2, és közben 2 méter miatt ítélnek ellenünk. Jansik Szilárd úszott be oda, megkapta időközben a labdát, de mivel sajnos valóban belül volt, emiatt ez egy jó ítélet volt a játékvezetők részéről, és most megint a görögök jöhetnek majd előre azért, hogy megszerezzék a harmadik góljukat. Egyelőre még a kapusuk nem tudja kiadni a labdát, most Juvecist játsza meg. Aztán most már Argyropoulos bepötyinti centerbe. Úgy látszik, hogy ezzel nem akar akciózni Skumpakis, aztán mégis kiharcol egy szabad dobást. Itt egy vergődő halra hasonlított igazán, emiatt nem is fújtak neki kiállítást. Hátul van most ebben a Juvecisnél, ő pöttyinti be centerbe, és kiváló most sajnos a görög centerezés. Említettem már Konstantinos Kakariszt, aki ugye a Ferencvároshoz tette át a székhelyét a nyáron Görögországból. Sajnos ő most le tud fordulni a védőjéről, és ráadásul úgy, hogy még egy védő lógott a nyakán, még így is el tudja lőni Csoma mellett a labdát, de hát meg kell dicsérni a 4-es számú Juveciszt is, aki kiválóan pöttyintette be neki a labdát. Nagy Ádám volt a bekkünk vele szemben, és még Vígvári is megpróbált odaérni. Nagy Ádámnak azért arra is ügyelnie kellett, nehogy itt nagyjából 2-3-4 perccel a mérkőzés közete után megszerezze már a második személyi hibát, azért az komoly veszteség lenne számunkra, hogyha Nagy Ádámot rögtön a mérkőzés elején, vagy a mérkőzés közepe felé már elveszítenénk. Lényeg a lényeg, Magyarország, Görögország 1-3, nem lehet álomkezdésről beszélni, de még mindig csak 3 perc telt el a mérkőzésből. Zalánki teszi tovább a labdát, most már Manhersnél van, nem tudja egyelőre berakni centerbe, és sajnos lehet, hogy kidobja, nem ért a kötélhez, ezt most megúsztuk, még időben odaért Jansik, mielőtt még a kötélhez ért volna a labda, aztán Jansi teszi most már tovább a labdát. Ott van Buriánnál, ő most az egyetlen balkezesünk, Zalánki mellett, aki már van, vagyis Nagy Ákos kapott most pihenőt, Zalánkinál van. Most a labda Zalánkit lövésre bíztatják 10 méterről, de inkább tovább rakja Feketének. Fekete kap egy szabad dobást, ezt el kell lőnie a 6 méterről. Fekete kiemelkedik, lő! És egy óriási bombagól! Bravo, Fekete Gergő! Megvan ezzel neki is az első gólja ezen a mérkőzésen. Összességében pedig már a 6., amellyel a házi góllövő listán beéri Vígvári Vendelt, azt a Vígvári Vendelt, akinek az első meccsen a horvátok ellen 4 gólja volt, tenap pedig az ausztrálok ellen 2. Fekete Gergő bombájával, tehát most megint csak egy a különbség. Ő volt az, aki szépen kiemelkedett 6 méterről, szembe a jobboldali kapufával, 3 blokk is magasodott előtte, de elfért a kezük alatt a labda, és nem csak a blokkok, hanem Czorzatos keze alatt is. Most a görög rutinos hálóőr nem tudott hárítani szerencsére, úgyhogy egy Fekete Gergő góllal 3-2 az állás Görögország javára. Megint a Hellének támadnak, tehát Papanastasiou teszi át most a bal oldalra. Jó lenne elkerülni a center passzokat, mert egyből a legveszélyesebbek általában a görögök, mind a nőknél, mind az uraknál. Most a jobb szélen vannak jobbkezessel, onnan azért nehéz lesz gólt lőni, és rohamosan fogy a támadóidő. Már csak 8 másodperc, sajnos berakják centerbe, és nem ítélnek semmit a játékvezetők, pedig úgy nézett ki egy pillanatra, hogy Nikolaidis le tud fordulni, be tud fordulni a kapu felé, de úgy ítélték meg, hogy vele szemben maradt még egy back, így pedig ugye rá lehet ütni a kezére, és le lehet róla venni a labdát. Kiválóan értek vissza a besegítő magyar védők. Szalai Péter Bekkelt egyébként, őt is meg kell dicsérni, mert nem engedte lövéshez Nikolaidist. Elő most már Vígvári Vendel. Ő teszi tovább, tenné tovább, aztán most megtalálja mellette Nagy Ákost, aki repülőcseréből érkezett. Szalai lőhet messziről! 8 méterről próbálkozott a fiatal magyar 22 esztendős játékos. A lövés maga nem volt rossz, de érezte Czorzatos, hogy oda a jobb oldalra fog jönni, így pedig bele is tudta tenni az ő jobb kezét. Papanastasiou passzolja most már fel a labdát. Aztán lekerül a labda a bal szélre Kalogeropoulos-hoz, ő pöccsinti aztán vissza megint Papanastasiouhoz, ők játszanak most össze, aztán Halivopoulos lent a jobb színen elővi. Egy elnézős próbálkozás volt, de szerencsére ez nem volt veszélyes. Csoma jól zárta a szöget, de hogyha hozzá kellett volna érnie, akkor is lecsapta volna maga elé, így pedig a kapufáról oldalra pattant. Úgyhogy jöhetünk most mi előre. Vígvári teszi tovább a labdát. Ott van Nagy Ákosnál, aki berakja a centerbe, és akciózik ott középen Jansik Szilárd. Sajnos az ő lövése is lejön a blokkról. Előtte Halivopoulos úgy gondolta, hogy most nem fogja meg inkább Jansikot, mert sokkal erősebb nála, hanem fogja, és inkább megpróbál blokkolni. Ez egy jó döntés volt, hiszen így kiblokkolta Jansik közeli próbálkozását. 3 perc van már csak hátra az első negyedből. Magyarország, Görögország 2-3 a világkupa szuperdöntőjének a döntőjében. Argyropoulos teszi most már tovább a labdát. Halivopoulos van most középen, aztán Skumpakis meg is sajnos bebombázza. Nagyjából 8 méterről lőtt el a labdát, ez egy parádés pantított lövés volt. Meg kell dicsérjük Dimitrios Skumpakist. Ez tényleg egy szép próbálkozás volt. Óriási erő volt ebben a lövésben. Így pedig nem volt esélye arra Csomának, hogy hárítson. Elsőre lóbált egyet, aztán másodjára és harmadjára pedig gondolt egyet, és Szalai Péter blokja mellett is sajnos elfért a labda. Onnan pedig az felpattant, mármint a vízről, a bal felső sarokba. Megint 2 a különbség, 4-2-re vezet ezzel Görögország. 2 perc, 50 másodperccel az első negyed vége előtt. Skumpakiszék pacsiznak közben, most ő is kap egy kis pihenőt, de nem ül ki még oda a görög patosz, hanem azt várja, hogy még ha szükség van rá itt a negyed végén, akkor esetleg visszatér az úgynevezett repülő cseréből, ami azt jelenti, hogy az oldalsó kötél alatt át kell úszni egy játékosnak, pacsizni, és akkor jöhet helyette a váltótárs. Manhersnél van már addak, egy óriásit kap az arcára. Egyelőre nem semmi kiállítás, mondom én. Manhert szemben valóban nincs, de aztán pedig bent centerben Kovács Péter akciózik labda nélkül. Ez pedig Chang, a játékvezető, egyik játékvezető észre is veszi, így kiküldi a görög játékos. Pahica jut a kiállítás sorsára. Zalánki teszi át a bal oldalra, Manhers lőhet, Manhers pedig lő, sajnos lejön a blokkról, Argyropoulos a csapattársa érezte, de aztán Czorzatos elbénázza ezt a dolgot, hozzákerült a labda, ahelyett, hogy kipöttyintette volna valamelyik görögnek, kipasszolta volna, vagy indított volna, ezzel ellentétben inkább kiütötte a pályáról, mert úgy érezte, hogy túl közel van hozzá a magyar játékos, aki megpróbálta őt megzavarni. Vígvári Vendenél a labda a sarokdobást követően, Vígvári nem tudja egyőre berakni centerbe. Na, talán majd most, de inkább lekerül a labda a bal szélre. Manherz az, aki berakja a centerbe, és végül Szalai Péter kapta meg, de Szalaival szemben ítélnek most a játékvezetők. Úgy ítélték meg, hogy ő szabálytalankodott, emiatt egy kontrafalt után jöhet most előre Görögország azért, hogy először a mérkőzésen 3-mal vezessenek. 2 perc van már csak hátra az első negyedből. Jobb oldalon van most a labda Spahisnál, ő teszi tovább a labdát, aztán érkezik a cseréből az a Skumpakis, aki előbb óriási gólt lőtt. Most a jobb oldalon a labda, jó behúzás, és sajnos megvan az újabb gól. Lement a labda a jobb szélen, most egy szép játék volt, Gárdikász volt az, aki aztán el tudott szakadni középen az emberétől, az őrzőjétől, és ő volt az, aki kapta a két magyar között a labdát, de mind a két magyar nagyjából 2 méterre volt tőle, ő pedig szemben volt a baloldali kapufával, egyből, ahogy megkapta, be is húzta Csoma feje fölé. Hát eddig egyik mérkőzésen sem már, amit a szuperdöntőt illeti, nem védett extázisban Csoma Kristóf, ez a mérkőzés sem kezdődik a legjobban, 5 gólt már minimum kapunk ebben az első negyedben, úgyhogy könnyen lehet, hogy Gyapjas Viktor a második félidőre legkésőbb, majd megint fog érkezni a magyar kapuba, de hát látva az előző 2 meccset, ő azért egy biztos pontnak tűnik, és ki tudja, lehet, hogy majd még esetleg Csoma is elkapja a fonalat. Nagy Ádám kapott egy szabad dobást, ő teszi tovább Zalánkihoz. Zalánkit jól ismerhetik, hiszen az Olimpiákos színeiben játszott, ki is emelkedik, ellövi a szabad dobást, de sajnos Torzatosznak megvan az újabb védése. Hát nyilván Torzatosz az Olimpiákos kapusa, ő egész évben együtt volt Zalánkival, pontosan tudta, hogy hova fog majd jönni ez a lövés. Zalánki Gergő egyébként jövőre, ugye majd a visszatér a Prorekkóba, aláírt már most nyáron, be is jelentették, úgyhogy ő az olasz gigásznál folytatja majd. Skumbakis teszi le most a jobb szélre a labdát, Gárdikász, akinek most úgy látszik, hogy megjött az önbizalma az első gólját követően. Szerencsére ez a blokkról most lejön ez a próbálkozás. A Marhez Krisztián volt, aki jól takart előtte a teret, emiatt nem volt esélye a jobbkezes játékosnak a jobb szélről, hogy jó helyzetbe hozza magát. Manherz most már előr kapja meg a labdát, vele szemben Gárdikász, megpróbál lefordulni, ez jól néz ki. Manherz nagyon jól csinálja, és egy óriási gólt lő! Manherz Krisztián lefordul Gárdikászról, a 27 éves görög játékosról, ezt követően pedig nem akar lemaradni a többiektől, mármint Feketétől és Vismektől, a klubbéri csapattársaitól, ő is megszerzi az első gólját ezen a világkupa döntőn. Szépen lefordult, Skumpak is még megpróbált besegíteni, de ő sem ért már oda, és Czortatos keze alatt, valahogy bal keze alatt még valahogy elfért a labdája Manherz Krisztiánnak. Még a bal kézről lement a labda a vízre, onnan meg szerencsére bepattant az a görög kapuba. 5-3 ezzel már csak tehát Görögországnak, 1 perc 8 másodperccel az első negyed vége előtt. Zárkozzunk, ami nagyon-nagyon fontos, főleg itt a vége felé az első játékrésznek. Skumpakis kap most egy szabad dobást, azt várják tőle a társai, hogy lassan tovább tegye, ezt ebben a pillanatban meg is teszik. Kalogaropulosznál van most a labda, jobb hátsó pozícióban, rossz kéz hátul, aztán most már megint Kalogaropulosz kapja vissza Skumpakistól, lehet, hogy neki kell majd ellőni, ismerünk azért jó görögöket a jobb oldalról, akár Vlahopulosra is gondolhatunk, de ő most szerencsére nincs itt. Skumpakis berakja a centerbe, kiváló a magyar védekezés, Jancsik jól segített be a back társának. Most éppen Manhercet vitték be védekezni, és Jancsik volt az, aki le tudta venni a görög kézről a labdát. És ráadásul Jancsik szilárd, hogy meg is tud úszni. Megkapja a labdát Csomától. Jancsik egyedül megy. Oda passzolja aztán Zalánkinak. Óriási előnyben 6-5-ben jövünk. Zalánki lő, sajnos ezt is végig Czortatos. Megpróbálta előni Zalánki a bal keze alá a görög kapusnak, de ez egy újabb védés sajnos a görög kapus neve mellett. Tudta most, hogy mi fog következni, és szépen oda zárt, mind a két kezét gyakorlatilag oda vitte. Most a görögök jönnek előre, már csak 15 másodperc ebből a negyedből, jó lenne megúszni ezt a görög támadást. Skumpakis az egyik rutinos játékos teszi most tovább a labdát, aztán megint bemegy centerbe, én úgy láttam, hogy megint jó volt a magyar besegítés, ezzel szemben pedig most ítélnek, ráadásul ellenünk Nikolaidis harcol ki egy újabb kiállítást, úgyhogy a görögök emberelőnyben zárhatják az első negyedet. Vigvári Vendel gyűjtötte be az első személyi hibáját. Jobb oldalon van a labda Gárdikásznál, aztán tovább passzolja Kalogaropulosz, megint Gárdikász, ez megint egy rossz passz, eladják a görögök, mondom én. Viszont sajnos maradt náluk a labda, nem sikerült még időben a Dudaszó előtt odaérnünk érte, így pedig majd, hogyha nem sikerül elhozzuk a labdát a második negyed elején, akkor a görögök majd emberelőnyben támadhatnak, de hát én azért bízom például Nagy Ádámban is, aki az első negyed elején kiválóan tudta elhozni a labdát. Ő volt az, aki nagyjából egy testhossz előnnyel ért oda a labdára úszásnál. És ez ugye volt már szó arról, hogy a görögök azok nagyobb darab, akár mondhatni lomhább játékosok is. Ezzel szemben az első golyukat éppen egy megúszás után szerezték. Abból ugye nem lett gól, viszont kaptak érte egy büntetőt, az pedig könyörtelenül Argyropoulos kihasználta. Azzal lett meg az ő első góljuk. Ami óriási különbség eddig a két csapat között egy negyednyi játék után, hogy a magyaroknak eddig 9 lövésük volt, abból mindösszesen 3 gól született, könnyű kiszámolni, ez 33%, A görögöknek ugyanez a mutatója pedig 55%, hiszen ők 9 lövésből már 5 gólt is szereztek. Ugye mondtam már azt, hogy Argyropoulos lőtte az ő első góljukat, mellette betalált még Skumpakis, Papanastasiou és Kakaris, valamint Gárdikas is, nálunk pedig Manherz, Fekete és Vismeg az eddigi gólszerzők. Egyel több személyi hiba van már a mi nevünk mellett, 3-2 ez az arány, és ami még nagy probléma, hogy a kontrafaltokban is jobban állunk, abból is 3-at szedtünk össze, a görögöknél pedig eddig mindösszesen 1 volt, jó lenne, hogyha a játékvezetők majd esetleg azt is szankcionálnák, hogy a görög centerek hogyan támadnak, mert azért ellenük is sűrű lehet fújni, hiszen körülöttük is mindig forra víz. Hamarosan kezdődik majd a második negyed, most még az látható, illetve azt láthattam, hogy Teodoros Vlahos, a görögök szövetségi kapitánya az, aki magyaráz az övéinek. Ő is már egy régi bútordarab, mondhatni ilyen csúnyán a görög padon, hiszen ő 2014 óta irányítja a görög válogatottat. Mi nálunk ugye Varga Zsolt pár éve vette át a válogatott irányítását, de hát azért róla is elmondható, hogy kiváló munkát végez, csak úgy, mint Vlahos mester, a görögöket eléggé szép szintre felhozta. Sosem voltak lemaradva az európai elittől, de az elmúlt pár évben abszolút elmondható, hogy a szűk elithez tartoznak, bőven Európa top 4 csapatában benne vannak, és akár még lehetne azt mondani, hogy jobb időszakaikban, hogyha egy igazi jó görög válogatott tud kiállni, akkor könnyen esélyesek lehetnek minden tornának a megnyerésére is. Argyropoulosszal például, vagy éppen Skumpakisszal beszéltünk a most kimaradó, már idősebb korba lépő játékosokról is, mint Futulisról, vagy éppen Vlahopoulosról, ők is azért nagy hiányzói a görögöknek, de hát ahogyan láthattuk azt a horvátoknál, hogy ők is az U20-as csapatukat hozták, hogy már készítsék fel őket a felnőtt mezőnyre, úgy ugye a görögök is szépen lassan elkezdtek és elkezdenek majd fiatalítani. Nálunk most Burián Gergely úszik a labdáért, a görögöknél pedig a 7-es számú Purosz, ez lehet, hogy most necces lesz, Puroszé lesz sajnos végül, előbb ért oda, mint Burián, ezt követően Burián megpróbálta a kezét lenyomni a labdával együtt a víz alá, de végül ez nem jött neki össze, úgyhogy ebben a negyedben az első támadás most a görögöké, de most már szerencsére ki is egészültünk, mire felértek, jöhet vissza a magyar játékos, óriási rössel úszik vissza Fekete, aztán még van egy lövés jó szögből, de Argyropoulos bombája fölé pattan, úgyhogy szerencsére az első gól nincs meg a másik negyedben, ugye az első gól övé volt a meccsen, szerencsére most nem tud gyorsan betalálni. Gyorsan jövünk most előre, 5-4-ben megúszunk, Fekete tovább passzolja le a bal szélre, és Varga Vince tovább teszi, nagyon szép játék, iskolajáték, úgy is lehet mondani, tovább rakt a középre Nagy Ádámnak, aki bepöttyintette a labdát közelről, 3-4 méterről, az ellenfél üresen maradt kapujának bal oldali részébe. Nagyon szép gól volt most ez, és a nagy bombázóink szépen lassan egymás után beköszönnek. Én azt remélem, hogy lassan majd Zalánki Gergő is megszerzi az első gólját ezen a mérkőzésen, hiszen ugye Manherz, Fekete, valamint Nagy Ádám is már betalált, mellettük még Vismeg, aki egy kiváló kiegészítő embere lett a válogatottnak itt az elmúlt 1-2 évben, most pedig Nagy Ádám volt tehát a gólszerző, aki tenap, ahogy már említettem, brillírozott. Görög kezeken a labda most Purosznál a bal oldalon, aztán Skumpakis kapja meg középen, Skumpakis szinte végig bent van, egyszer ment csak ki egy görög védekezésnél pihenni. Ő passzolja most tovább Halivopoulos, az egyelőre nem tudja berakni centerbe, remélem ez marad is így, Vismeg kiválóan védekezik bent, backben, most Skumpakisnak megvan az esélye arra, hogy berakja eljárt, viszont ellövi, szerencsére a felső kapufa kisegít most minket, lejön a lécről a labda, és az pedig egyenesen Csoma Kristóf kezébe pattan. Na, ezelőtt pár perccel még 3 gól volt a görög előny, ezzel szemben most lehet menni azért, hogy kiegyenlítsen a magyar férfi vízilabda válogatott a világkupa döntőjében. Varga Vince van most a bal szélen, aztán Vismeg kapja meg. Vismeg tovább passzolja Nagy Ádámhoz, középen van most Burián, aztán megint Vismeg, Vismegnek egy pillanatra leesik a kezéről, már csak 3 másodperc lassan lőni kell, Vismeg kiemelkedik, lő is, de ez egy könnyű zsákmány Czortatosznak, a bal kezével szépen maga elé paskolja a labdát. Nem volt ez egy rossz lövés, a blokkokat kikerülte, de sajnos Czortatosz tudta, hogy hova fogja ezt majd lőni Vismeg Zsombor. Halivopoulosnál megint a labda a jobb oldalon. Ő passzolja tovább Skumpakishoz, aki Argyropoulost próbálja megjátszani, aki elszakad a védőjétől, Burián őrzi most őt, aztán megint visszakapja Skumpakis középen, az előző lövése után azt mondaná, hogy most inkább hagyjuk lőni, aztán közben van egy labda nélküli kiállítás középen, a kiállított játékos Vismeg Zsombor nem nagyon ért egyet az ítélettel, csúnyát is oda mondott a játékvezetőnek, de ezt most inkább nem részletezném. Kettesen most Halivopoulos megint a jobb szélen, ő kapta meg a labdát, vele szemben Jansik jól védekezik, újabb szabaddobás a görögöknél, bal oldalról van a lövés, és sajnos megvan az újabb görög gól. Evangelos Purosz a gólszerző, az Olympiakos 22 esztendős, nagyon tehetséges fiatal játékosa, őre nemrég még az utánpótlásban figyelhettünk, most pedig már lehet látni, hogy szépen beleillik a felnőtt mezőnybe is, megkapta a labdát a bal szélen, talán picit fel is adtuk őt, hát ha majd rányomja ez a teher az ő lövésére a bélyeget, ezzel szemben viszont az első lövéséből megvan neki is az első gólja, Nagy Ádámnak a blokja nem ért oda időben, és sajnos Csomag Kristóf sem tudott beugrani a rövid alsó sarokba, ezzel pedig a jobb alsó sarokba zúdította be a labdát a görögök hetes számú játékosa, Evangelos Puros tehát. Újra két gól a különbség, támadhatunk megint azért, hogy tovább zárkozzunk. 2 perc már el is telt ebből a második játék részből. Ott van labda most Burián kezén, ő tempózik fölfelé, úgy leci, hogy hagyják lőni, akkor ezt lassan el kell engedni. Ezzel szemben inkább tovább passzolja Manherchez. Manherz 6 méteren próbál kiarcolni, és szabaddobást meg is kapja, kiemelkedést lőne, de a görög játékos szabálytalankodik, nem engedi elvégezni Halivopulos ezt a szabaddobást, emiatt ő neki most ki kell állnia 18 másodpercre. Burián teszi tovább a labdát Manherchez, aki most már középen van. Emberelőny, tehát ezt most kötelező belőni. Bent a labda Nagy Ákosnál, Nagy Ákos átlövi keresztbe Feketéhez, Fekete vissza Buriánhoz, ezt már el kell lőni, aztán Nagy Ákos, és ott a gól! Nagy Ákos csikarszögből, a jobb szélről szépen a kötélhez közel, belövi a labdát, addig-addig lóbált, amíg teljesen elsüllyedt előtte Torcatos, ezzel pedig megvan az újabb magyar gól, és megvan az újabb magyar gólszerző is. Érdekes, hogy már 11 gól esett ezen a találkozón, ugye 6-5-re a görögök vezetnek, de mind a 11 gólt másik játékos szerezte, ilyen is azért ritkán fordul elő. Most viszont óriási öröm, hogy Nagy Ákos góljával megint csak egy gól a különbség, és Nagy Ákos lelkének is nagyon-nagyon fontos volt ez. Ugye ő tenap már meglőtte az első gólját, és tényleg jól játszott az ausztrálokkal szemben. Ott a végén volt egy olyan emberelő, amit picit talán feleslegesen lőtt el, de ezzel szemben utána tudta javítani a hibáját, és ez ő gólpasszából lett meg aztán a mindent eldöntő magyar gól. Most is nagyon-nagyon fontos pillanatban talál be, a 2 gólról megint egyre alakítjuk vissza az állást. Ugye még a görögök vezetnek. Ők is támadnak ráadásul, azért, hogy visszaállítsák a 2 gólos különbséget. Hátul van labda Juvecisnél, ő teszi tovább aztán a társához, Papanastasiouhoz, ő még nem lövi el a jobb oldalról, most megint a jobb szélen van a Gárdikásznál, megint Papanastasiou, aztán megint visszakapja még hozzá Juvecisztől, és ő az, aki végül ellövi, szerencsére ez is fölé pattan, és hát gyakorlatilag egy reflex mozdulattal, még csoma, mint el is rántotta volna magát a labda útja elől, nehogy véletlenül hozzáérjen, és róla menjen ki. Megint sikerül megúszni. Manherz Krisztián kezén a labda, 6 méterre a görög kaputól, ez meg kell lőni, kiemelkedik, lő, sajnos kiszedi a jobb felsőbe érkező próbálkozást. Torcatos, jó helyre ment a lövés, annyi probléma, hogy időközben Nikolaidis visszaért, és ledolgozta azt a hátrányát, amelyet a görög center az úszás során szedett össze. 5 perc van még hátra a második negyedből, 6-5 a görögöknek, de a labda még mindig nálunk van. Burián csinál most magának helyet középen, berakja a centerbe, és Varga Vince ellen ítélnek most a játékvezetők. Megint egy kontrafalt, úgy ítélték meg, hogy Varga Vince ellökte magáról a védő játékost, emiatt megint a görögök jöhetnek előre, és ez már, ha jól számolom, az 5., sőt, bocsánat, csak a 4. kontra ellenünk, én már egyel többnek számoltam, én úgy emlékeztem, hogy volt már itt egy a második negyedben, ezzel szemben ez csak a 4. Jobb szélen van most a labda Papanastasiounál, na végre, megérkezett a görögöknél is az első kontra itt a második negyedben. Jöhetünk most megint előre, és úgy látszik, hogy sikerül megúszni a bal oldalon. Érkezik a labda Manherz felé, sőt a jobb oldalon van egy for, aztán végül megkapja a labdát kiválóan ott elől Burián. Na, a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy kiemelkedés közben őt nem rántották vissza, hát nekem egyértelműnek tűnt, hogy egy jó labdát kapott Burián, és a játékosok, az egyik görög játékos visszatépte, emiatt szerintem egy 5 méteresnek kellett volna következnie, de hát könnyen lehet, hogy én elfogult vagyok a magyar válogatottal szemben. Jöhetünk most előre, illetve jöhetünk most a görögök előre. Papanastasiounál van a labda, ő pöcsinti be centerbe, és ebből pedig lesz egy akciózás. De akciózás nem is, akkor egy kiállítás. Nikolaidis az, aki ezt kiharcolja, akinek pedig ki kell úszni. Az a magyar játékos sajnos. Fekete Gergőnek is megvan az első személyi hibája ezen a mérkőzésen. Jöhet egy lövés távolról, nem inkább lekerül a jobb szél a labda onnan be a kapufához, és egy óriási csomavédés. A reflex mozdulattal kirakta mind a két kezét, és ezzel pedig ki tudta védeni a labdát, ami pedig még jobb, hogy van egy kiállítás görög részről, mert visszaúszás közben volt egy szabálytalanság. 14-esen Semir Spahic volt a kiállított, illetve őt a kiállítás sorsára. Ez neki már a második ezen a mérkőzésen, a 20 esztendős legfiatalabb görögnek, tehát ezzel megvan a második személyi hibája. Jobb szélen van a labda Buriánnál, visszarakja a bal oldalra Vígvárihoz, elhagyol a blokk mellett és belövi a rövid alsó sarokba, onnan felpattan a jobb felsőbe, parádés bomba volt ez most Vígvári Vendeltől, megint döntetlen van, vissza tudunk jönni, pedig már 3 gól is volt a különbség még 5-2-nél, megvan Vígvárinak a második gólja, illetve összesen már a 8. gólja a tornán és az első gólja a mérkőzésen, ami azt jelenti, hogy továbbra is csak különböző gólszerzők voltak mindegyik, mind másik csapatnál. Szépen elhajolt a védőnek a blokkoló keze mellett, Gárdikász nem tudta most, hogy mi fog következni, ezt követően pedig a rövidbe lepattintotta a labdát, onnan pedig ugye nyilván a jobb felső sarokba érkezett ez a lövés, hiszen balról engedte ezt el Vígvári Vendel. Az ő testvére ugye Vígvári Vince is állandó tagja a Magyar Férfi Vízilabda válogatott keretének, de ő most egy kisebb sérüléssel bajlódik, emiatt ő neki most még a rehabilitációja zajlik. Skumpakis révén jönnek most előre a görögök, ő lóbál jobb oldalról, jól lenne őt azért nem hagyni, mert egy kiváló játékos, vele szemben a mi hármasunk, Manherz Krisztián, aztán pedig úgy látszik, hogy van egy kiállítás backből, így van Szalai Péter az, akit most kiszórtak, Takadis próbálta meg beúzni 2 méterre, viszont őt látták szabálytalannak, mármint Szalait. Lekerül a labda a bal szélre, aztán át a jobb oldalra, Halivopoulos-hoz, aztán Argyropoulos lőhet, kiváló blokk Nagy Ákostól, a klubbéli csapattársától, a két ferencvárosi nézett szembe egymással, és nagyon jól blokkolt Nagy Ákos. Elő pedig már Vígvári, egy harmadik fradista, sajnos elveszti a labdát, Halivopoulos lelopja a kezéről, úgyhogy jöhetnek most előre megint a görögök. Aztán lehet, hogy elveszük Halivopoulostól, így van, 3 magyar odaugrott, és időben elvették tőle, ő is most eltotojázta ezt a helyzetet, nem passzolta tovább időben. Jansik Szilárdnál van labda, aki mutogatja, hogy nyugodjunk meg, álljunk meg és várjuk meg szépen, hogy mindenki megérkezzen, mindenik magyar ehhez a támadáshoz. Manherznél van középen a labda, ő passzolná tovább, egyelőre még nem tudja, aztán most megjátsza Nagy Ádámot, vele szemben még egyelőre nincsen szabálytalanság, most már fújnak a játékvezetők, Nagy Ádám visszapasszolja Manherznek, Manherzet pedig fogja Kakaris, a következő évben már csapattársak lesznek ugye a Ferencvárosnál. Nagy Ákos kapja meg most a labdát, el kell lőnie lassan, mert 3 másodperc berakná centerbe, de ez nem volt egy jó elképzelés, sajnos nem érkezett meg időben. A labda Jansik Szilárdhoz letelt, lepörgött a támadó idő. 2 perc 15 másodperc már csak a második negyedből, jöhetnek előre a görögök 6-6-os állásnál a világkupa döntőjében a Magyarországgal szemben. Skumpakis nál van most a labda a jobb oldalon, rossz kész hátsó pozícióban. Beraktná centerbe, sajnos sikerül is, Kakaris megint eltüntetjük, ez pedig nem lehet más, mint egy újabb kiállítás. Nagy Ákos jut most a kiállítás sorsára. Hát itt azért nem volt egyenlő erő küzdelme, nyugodtan mondhatjuk, sokkal nagyobb darab játékos nála. Azért Kakaris aztán csikarszögből balról jön egy próbálkozás, azt mondhatja Csoma, hogy nem ő ért bele, hanem a blokk, de teljesen egyértelmű volt, hogy ez Csoma Kristóf védése. Megpróbálta egy picit átverni a játékvezetőket, hát ha ők is úgy látták, hogy ez a blokkról ment ki, de mivel Csoma kezéről, emiatt a labda az maradhat továbbra is a görög játékosoknál. Halivopoulos teszi most már tovább, még 6 másodperc a görög előnyből egyébként, most lent van a labda a bal szélen, Skumpakisnál most középen őt lövésre bíztatják, lehet, hogy ellövi, nem csak hogy ellövi, hanem be is lövi. Be oda Csoma Kristóf feje fölé, ez egy szép lövés volt, nagy bomba, most itt nem volt esélye arra Csomának, hogy hárítson, ezzel pedig megvan az első duplázó a mérkőzésen, Dimitrios Skumpakis az, aki először tud eljutni 2 gólig. Jöhetünk most majd előre, ugye 7-6-ra vezet Görögország ezzel a Skumpakis lövéssel középről, ugye ezt emberhátrányból kaptuk, nagyjából 3 másodperc volt már csak hátra a görög előnyből, emiatt el kellett lőni a Skumpakisnak, ő ezt meg is tette, és hát szépen belőtte oda egészen pontosan Csomának a jobb válla fölé, amit az egyik legnehezebb védeni. 1 perc 30 másodperc van már csak hátra ebből a második negyedből. Nagy Ádám kapja meg a labdát, ő beraknál centerbe, pillanatra levált Kovács Péter a védőről, aztán megkapja Kovács és akciózna, de sajnos a lövése fölé pattan egy hullámról, Skumpakisszal szemben pedig már megcsinálta magának a helyzetet, de utána nem sikerült egy lövéssel, egy góllal befejeznie ezt az akciót. Jöhetnek előre a görögök azért, hogy megint visszaállítsák a 2 gólos különbséget, ami már többször volt ezen a mérkőzésen. Halivopoulosnál van most lent a labda a jobb szélen, ő passzolná be centerbe Kakaris felé, de most jól védekezik rajta Fekete Gergő egyelőre, muszáj bírni az utolsó pár másodpercet. Már csak 5 gól, illetve 5 másodperc van hátra a görög támadó időből, volt egy lövés a bal oldalról Juvecisztől, de szerencsére Csomának megvan az újabb védése, és annyi szerencséje volt, hogy még maga elé is pattant le, ráadásul a labda. Fekete Gergő kapja meg, most már belül vagyunk az utolsó 1 percen az első fél időben. Vígvári középen teljesen egyedül. És lesz bent labda nélkül egy kiállítás? Így van, Skumpakisnak kell kiúsznia, ami még jobb hír annál, hogy emberelőnybe kerültünk. Manherznél van a labda. Manherz nem tudja berakni a fához, Feketéhez passzol vissza, aztán Vígvári középen, Vígvári pedig tovább fogja rakni minden bizonnyal a Zalánkihoz, nem inkább ellövi elnézősből, de ez nem volt egy jó próbálkozás, tudták a görögök, hogy ez jön, és Kakarisnak a blokkjáról sajnos lejött a labda, aztán az elé pattant le és visszapasszolt a Cortatoshoz, a kapusához. Skumpekis helyett most egy másik görög Alafrakis jön előre, ő passzolja tovább Halivopulosz a labdát, aztán Halivopulosz az, aki már keresi a társakat. Már csak 10 másodperc van hátra ebből a negyedből, jó lenne megúszni ezt a görög támadást gól nélkül. Juvecis lő, szerencsére ez mellé megy, és még 4,7 másodperce van a válogatottnak arra, hogy valahogy egy gólt szerezzen. Azt hittem, hogy időt fog kérni Varga Zsolt, de nem, félpályáról lőhet egy lövés, meg is van, de egy óriási kapufa. Sajnos nem volt gól Kovács Péter lövése, kijött a kapufáról, hát nyilván Czortatosz rajta volt, tudta, hogy ez nem fog bemenni, de azért ez egy jól kinéző próbálkozás volt. A világkupa szuperdöntőjének a döntőjében tehát túl vagyunk az első félidőn. Magyarország, Görögország 6-7, egy gól a hellények előnye. Szűk 5 perc múlva jön majd a folytatás. Stúdió.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Pontmentéssel tért vissza a Honvéd az NB1-be. Átalakul az éjszakai közlekedés Budapesten. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Az élvonalban 3 év után visszatérő Kispest Honvéd a Hajrában egyenlített, és végül 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárda vendégeként a labdarúgó NB1 első fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. A három találkozót rendeznek az OTP Bankligában, 3:45-től a frissen feljutott Vasas a bajnoki címvédő Győrt, 18 órától a Debrecen a Puskás Akadémiát, míg este 8-tól a Paksa Ferencvárost fogadja. Az első forduló pedig holnap este az NTK Zalaegerszeg összecsapással zárul majd. Lando Norris volt a leggyorsabban 41. Forma 1-es Magyar Nagydíj tegnapi időmérő edzésén, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. Utólag azonban Hamilton és a negyedik Kimi Antonelli is 3 rajthelyes büntetést kapott, így a második helyről végül Leclerc, a harmadikról pedig Oscar Piastri várhatja a 15 órakor kezdődő versenyt, amelyet az M4 Sporton élőben láthatnak majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Hajdóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Bóna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyeztetésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre. Egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter.
Közlekedés.
Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek napközben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm újra a hallgatókat, én Erdélyi Márk vagyok, és jön hamarosan, másodperceken belül, a férfi vízilabda világkupa szuper döntőjének, a döntőjének a második fél ideje. Magyarország, Görögország egyelőre 6-7, vagyis egyen jobban állnak a hellének, mint mi. A görögöknek eddig egy fél idő alatt 19 lövésük volt, ebből 7 gól született, és beértük őket lövés hatékonyságban, hiszen nekünk 17 lövésből értük el azt a 6 gólt, amit már szereztünk. Ez mind a két oldalon 35-35%-ot jelent, de sajnos, mivel a görögök 2-vel többet lőttek, így egyel több gólt is tudtak szerezni. Nálunk most majd Varga Vince lesz az, aki labdára úszik, a görögöknél pedig Halivopoulos, jó lenne ezt most megint elhozni. Az első negyedben ugye miénk volt az első támadás, a másodikban pedig a görögöké. Ebben a pillanatban a játékvezetők síp szavára elindult a második játékrész, és Varga Vince gyorsabbnak tűnik, nem csak tűnik, hanem el is tudja hozni a labdát, úgyhogy rögtön megnyílik arra az esély a második félidő elején, hogy gyorsan ki is egyenlítsünk. Jansik Szilárdnál van most hátul a labda, ő rakná vissza Varga Vince felé, aki miután elhozta a labdát, rögtön be is úszott centerbe. Most már megkapja a labdát jobb oldalon Szalai Péter, aki most a rossz kéz hátsó pozícióban helyezkedik el. Zalán kiküzd azért, hogy Argyropoulos mellett valahogy bemenjen második centerbe, hiszen egy centerünk már bent van, Jansik Szilárd úszott be, ő harcol ki egy kiállítást, és Juvecis jut a kiállítás sorsára, aztán pedig Jansik visszakapja a labdát, miután elvégezte a szabaddobást szembe a jobb oldali fával, egyet ugye ráütnek a kezére, de még így is átcsorog van, hogy a lövése a gólvonalon. Szortatosnak nem volt esélye arra, hogy ezt hárítsa, hiszen rajta is valahogy átvánszorgott a labda, ugyanígy tett a gólvonallal szemben is. Ez a labda szerencsénk volt, de hát nyilván szerencse is kell. És ami azt jelenti, mármint Jansik gólja, hogy ő már a 7. különböző gólszerzőnk, nálunk egyelőre még nincsen duplázó. Fekete Gergő volt az, aki szépen visszatette neki a labdát egyből, észrevette, hogy üresen maradt, nem figyelnek rá a görögök, így pedig Jansik Szilárd is meglőtte az első gólját ezen a döntőn. Nálunk a kapuban pedig most már Gyapjas Viktor van bent, ugye Csoma Kristóf volt vele szemben, ami még nagyobb baj, hogy Szalaival szemben fújnak most egy kiállítást, ez talán picit egy szőrös szívű ítélet volt. Ez neki ráadásul a második. Lent van a labda most a jobb oldalon, a jobb szélán Halivopoulosnál, ő passzolja át a bal oldalra, érkezett egy lövés Juvecistől, és sajnos nem csak lövés jön, hanem egy gól is. Bepattintja a blokk alatt a labdát a rövid felső sarokba. Ezt most sajnos nem érezte a frissen beálló Gyapjas Viktor, úgyhogy most az első lövésből neki nincs meg az első védése, és a blokk sem volt a lehető legjobb helyen. Zalánki talán most nem takarta igazán jól a rövid sarkot, de dicsérni kell inkább Konstantinos Juvecist, aki megtalálta a blokk alatt a területet, és tudta, hogy ott el fog férni a labda a rövid felső sarokba. Mértani pontos pattintás volt egyébként. Megint a görögöknél az előny, egy perc már el is telt ebből a második fél időből. 8-7 Görögországnak a világkupa döntőjében. Vis megkapja meg a középkezdés után a labdát. Ő passzolná tovább, meg is találja Feketét, Fekete pedig ledobja a bal szélre Manherz felé. Kovács Péter most még nem tudja magát jól beverekedni centerbe. Manherz próbál akciózni, de most nem tud lefordulni a görög őrzőjéről. Aztán Vis megkapja meg megint leghátul, de ő a félpályán jár, és már csak 8 másodperc van ebből a támadó időből. Manherz megkapja, úgy látszik, hogy Fekete levált a védőjéről, de Manherznek kell ülni a csikart szögből, null szögből gyakorlatilag. Jó volt a lövése, hiszen a kapusnak hozzá kellett érnie, de sajnos a felső lécről görög kezekre pattan vissza a labda. 6,5 perc már csak ebből a negyedből. Jöhetnek megint előre a görögök, ott van a labda Juvecisnél, az iménti gólszerzőnél. Ő passzolja most már, aztán tovább passzolná, de inkább csak lóbál. Argyropoulos játsza meg lent a bal szélen, Argyropoulosszal szemben Vis megvédekezik. Hát ők is nyilván jól ismerik egymást a Ferencvárosból, emiatt Argyropoulos nem is tud leforogni Vis meg Zsomborról. Megkapja most a labdát hátul Papanastasiou, aki messziről lő, a kígyó térről, ahogy labdarúgásban mondanák. Nagyjából 8-10 méterről próbálkozott meg egy lövéssel. Szerencsére, amilyen messziről lőtt, ez olyan messzire is ment. Úgyhogy ezzel nincs meg az újabb görög gól, és Gyapjasnak sem kellett itt most játékba avatkoznia. Aztán elrúgja magát az őrzőjéről Vis meg. Jó, hogy erre most nem fújtak kontrát a játékvezetők, mert nagyjából 3-4 méterre került tőle. Ott középen az ötös számú görög Argyropoulos, és tőlünk pedig közben van egy óriási lövés hátulról. Manherz Krisztián kapja maga labdát, kiemelkedik, két lóba után pedig kilövi a kapunak a bal felső sarkát. Úgyhogy ha már említettem azt, hogy a görögöknél eddig csak Skumpak is tudott duplázni, a 8 góljukat 7 különböző játékos szerezte, ő ugye a görög hármas számú játékos, hát a mi hármasunk az első, aki a magyar színekben duplázni tud. Ő neki van meg először a két gólja, tehát Manherz Krisztián a gólszerző. Szépen kilőtte a kapunak a bal felső sarkát, Torcatot is csak legyint el erre a lövésre, érezte, hogy erre most ő sem tud odaérni. Megint zárkózunk, nem csak hogy zárkózunk, ki is egyenlítünk. Magyarország, Görögország 8-8. 2 perc már le is telt egyébként ebből a negyedből, és csak úgy potyognak a gólok, szinte minden támadásból gól van. Remélem, hogy ez a következő görög, ez egy olyan lesz, amelyből majd nem születik. Skumpakisznál van hátul a labda. Ő passzolná tovább, de egyelőre még kiváló a védekezés rajta Vismektől, emiatt nem tudta tovább rakni. Most aztán igen, vissza is kapja rögtön Skumpakisz, aztán Purosz kapja meg, korábbi klubbéli csapattársa, Purosz aztán most átpasszolja jobb oldalra, érkezik a labda be centerbe, de szerencsére kiváló a besegítés, kiváló volt a zóna a magyar védőktől, jól visszaértek a center elé, és ráadásul még van egy görög kiállítás is visszaúszás közben. Haliopulosz volt most szabálytalan, és mivel megszólal a duda, emiatt az azt jelenti, hogy Varga Zsolt először a mérkőzés folyamán kihívja magához az övéit, és elmagyarázza nekik, hogy mit szeretne majd látni ebben az ember előnyben. Először nyílik meg az esély arra, ugye ezen a mérkőzésen, hogy átvegyük a vezetést. Changnak, a kínai bírnak pedig ezúton szeretnénk megköszönni, hogy észrevette és le is fújta ezt, így pedig Haliopulosznak kell most majd kiállnia. Varga Zsolt magyarázs, sajnos továbbra sincsen mikrofonot mellette, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit kér a srácoktól, de hát tegnap is volt olyan időkérése, ami után gólt tudtunk szerezni, úgyhogy általában jól sülnek el ezek a kis beszélgetések, ezek a kis megbeszélések. A harmadik helyért már lejátszották egyébként korábban a mérkőzést, Ausztrália-Olaszország találkozót rendeztek, ugye, és az olaszok nagyon simán 16-10-re tudták legyőzni a házigazdát, köszönhetően például az utolsó negyednek, amelyet végül 5-2-re tudtak megnyerni, ott nőtt meg igazán, ott nyílt ki igazán az olló, ott nőtt meg a különbség, és ugye megvolt már a hölgyeknél is a bronzmeccs, valamint a döntő is, de erre majd csak később térek ki, annyit azért elárulok, hogy Amerika nyerte meg a hölgyeknél nem meglepetésre ezt a világkupa szuper döntőt. Megvolt a sípszógyapja, és elvégezte a szabaddobást, előre passzolta, ez már a második Haliopulosz kiállítás, ami szintén nem baj. Jobb szélen van a labda Buriánnál, a fához felraknád, de egyelőre nem sikerül, megkapja középen Nagy Ádám, lőnie kell, nem inkább továbbra, aki a Zalánki jön, és ott a gól! Zalánki Gergő a gólszerző, az ő góljával először vezet Magyarország a világkupa döntőjében. Ugye legutóbb 2018-ban nyertünk egyébként döntőt, az sem most volt, most így 8 évvel később igazán meg lehetne nyerni újra ezt a sorozatot. Illetve ami még nagyon fontos, hogy 99-ben egyszer már nyertünk Sydney-ben, úgyhogy ha esetleg ezt a mai meccset is sikerülne megnyerni, akkor elmondható lenne, kiegészítve a 2000-es olimpiával, hogy valamennyire Sydney specialistának azért igazán lehet hívni a mindenkori magyar férfi vízilabda válogatottat. Zalánki Gergőnek a góljával tehát 9-8 nekünk. Ő volt az, aki most megkapta a baloldali kapufával szemben a labdát, már csak pár másodperc volt hátra a kiállításból, emiatt el kellett lőnie, és a blokk alatt bebombázta a labdát a kapunak a bal felső sarkába, onnan oda pattant föl a vízről ez a labda. Most a görögöknek kell zárkozni, ilyen még nem volt ezen a mérkőzésen. Argyropoulos harcolna ki egy szabaddobást, de kint van mind a két keze a magyar játékosnak, így pedig azt hittem, hogy a besegítő játékos elviszi a labdát, de végül nem Argyropoulosan, megkönnyörülnek a játékvezetők. Skumpakisz kapja meg hátul a labdát, ő mindenhonnan veszélyes, berakja a centerbe, hát sajnos ez is veszélyes volt. Van most egy kiállítás, Kakarisszal szemben Jansik Szilárd, a kiállított játékos. Görögök kezén van tehát továbbra is a labda, Juvecis teszi tovább, aztán vissza is kapja, középen Argyropoulos várja, ő lerakja a balszére, onnan pedig van egy lövés, és sajnos gyorsan egyenlítenek a görögök, a gólszerző az Juvecis volt, megkapta a balszélen, nem messze a kötéltől, de sajnos a blokknak nem volt ideje arra, hogy valahogy beessen a rövid alsó sarokba, és nem volt esélye Gyaprajasnak sem arra, hogy hárítsa ezt a próbálkozást. Itt tehát Juvecisnek is megvan a második gólja a mérkőzésen, 9-9 a mérkőzés állása ezzel. És hát továbbra is majdnem igaz, de eddig egy támadás kivételével az összesből gól született itt a harmadik negyedben. Egyelőre 3-2-re nyerjük meg ezt a játékrészt, csak úgy, mint azt tettük a másodikban, az is 3-2 lett, az elsőt tudták ugye 2-vel 5-3-ra megnyerni a görögök. Vis megteszi most már tovább a labdát a középkezdés után, a jobb oldalra Nagy Ákoshoz, Nagy Ákossal szemben pedig van egy kisebb szabálytalanság Argyropoulostól, de ezt egyelőre még nem fújják le. Varga Vince kapja meg a labdát, aztán Szalai Péter, most a fiataljaink játszanak össze, megint Varga középen. Öt lövésre bíztatják, de inkább Szalaihoz passzol, már csak 5 másodperc, egy jól betett labda centerbe, de úgy látszik, hogy nincsen szabálytalanság Kovács Péterrel szemben, így ítélik meg a játékvezetők, hogy simán csak hátra tudta pöckölni a görög back a labdát, jó volt a besegítés is, ezt most elengedték sajnos, pedig milyen jól jött volna az a bizonyos ember előny megint. Ott van labda most Purosznál a jobb oldalon, eddig őt a bal oldalon lehetett felfedezni, főleg most a jobb oldalon van Skumpakiszhoz passzol, aki nem meglepő módon megint középen van leghátul. Purosz újra, Purosz berakja centerbe, de ellövi a centerük, de szerencsére nincs gól. Kakaris megpróbált akciózni, szerencsére jó volt a magyar besegítés, valamint a bekkelés is, emiatt Kakaris most nem tudott betalálni. Varga Vince pedig talán el tud róla jönni, úgy látszik, hogy igen, és van egy kontra, nem, egy újabb kiállítás szerencsére, a görög kettes, ha jól látom, Halivopulosz a kiállított, ezzel pedig neki elvileg ez a harmadik személyi hibája, úgyhogy ő már nem térhet majd vissza a medencébe ezt követően. Varga Vince kezén a labda, középen lő, sajnos véd Corcatos, nem ment rossz helyre a labda, oda Corcatos vállai mellé, de érezte és tudta, és ezt le is pattintotta maga elé, szépen kivédte azt a saját maga elé. Úgy látszik, hogy el tudnak jönni a görögök ember előnyben, de jó a visszarendeződésünk, úgyhogy minden rendben, rendeződtünk hátul. Megérkezik az új görög játékos, Papanastasiou Halivopulosz helyére, ő ki is emelkedne és lőne, de nem, inkább tovább rakja Argyropoulosod, aztán még tovább kerül a jobb szélre a labda, majd vissza a leghátsóhoz, és úgy látszik, hogy most labda nélkül a görög center javára ítélnek, és egy újabb magyar a kiállított, Varga Zsolt az, aki most nehezményezi ezt a kiállítást. Varga Vincének ez a második személyi hibája a mérkőzésen. Halivopulosz teszi tovább, aztán Skumpakis lőhet közelről, és sajnos ez borítékolható volt, hogy a Skumpakiszt megjátszák a fánál, szépen kiforgott ugyan a fától, 4 méterre állt meg tőle, egyből megkapta a labdát, két magyar védő között, onnan pedig szinte biztos volt, hogy ő ebből be fog tudni találni, úgyhogy a hármas számú görögnek megvan a harmadik gólja a mérkőzésen, oda ment a labda a blokkok erdejébe, és sajnos Gyapjasnak a keze fölött még valahogy az elfért. Itt most nem volt szerencsém, mondhatjuk nyugodtan, és hát miután vezettünk 9-8-ra, akkor kicsit örülhettünk és megnyugodhattunk, de most már újra a görögöknél van az előny, most már ők vezetnek 10-9-re Magyarországgal szemben. Ami viszont örömhír, hogy nyilván most ilyenkor mi jöhetünk előre a középkezdésből, és rögtön megvan az esély arra, hogy ki is egyenlítsünk. Már a 6. percében járunk egyébként ennek a 3. negyednek. Manherz passzolná tovább a labdát, egyelőre még nem tudja, na majd most Zalánki. Zalánkival szemben egy csúnya szabálytalanság, és nem is engedik elvégezni ezt a szabad dobást, emiatt most nem kapott kiállítást Argyropoulosz, de labda nélkül van bent egy kiállítás, Spahic, aki most kiáll. Tovább rakja a labdát Vígvárihoz, Manherz, aztán Manherz visszakapja középen, egyébként Spahic is pontozódik ezzel. Jobb szín a labda, ott van Nagy Ádámnál, aztán át a túloldalra, és egy óriási gól! A gólszerző pedig Vígvári Vendel, aki megkapta a bal szélső pozícióban. Ő volt az, aki egy jó keresztlabda után nem sokat gondolkozott. Egy lóba után, amivel beugrasztotta a blokkot az a rövid alsó sarokba, azzal ő kilőtte a hosszú felső sarkot, vagyis a kapunak a bal felső sarkát. Corcatot is már teljesen verve volt. Nyugodtan lehet mondani, hogy nem maradt már lába ennél a helyzetnél, vagyis nem tudott jól kiemelkedni, nem tudta magát felrúgni jól a levegőbe, hogy kivédje ezt a lövést, ami legnagyobb örömünkre. Úgyhogy Vígvári Vendelnek is megvan a második gólja ezen a mérkőzésen, és továbbra sem engedjük el a görögöket. 10-10 most már az állás, 2,5 perccel a harmadik negyed vége előtt. Papanastasiounál van most már a labda. Argyropoulosz keresni egyelőre nem találja, mert ő eltűnik a víz alatt, vele szemben Jansik védekezik most kiválóan. Megkapja a labdát, aztán Juvecis, most megint Papanastasiou, aztán megint ott van a labda Purosznál, aztán Papanastasiou lőtáborul egy lövés, kipattan vissza, hogy ő Gyapjas kezéről Nikolaidis elé, és lesz egy kiállítás? Hát az érdekes lenne, nem, szerencsére nem csak Nikolaidis számára ítélnek, mert úgy ítélték meg, hogy Nikolaidis megkapta a labdát, és időközben még volt egy szabálytalanság, mielőtt levettük volna a kezéről a labdát, ezzel pedig újraindul a görög támadó idő. És ami még nőből, hogy nem csak 18 másodperc, hanem 28 is, most már pedig Argyropoulosz volt, aki szabálytalankodott, megpróbálta eljátszani, hogy vele szemben szabálytalankodnak, így pedig ellene ítéltek, és úgy tűnik, egyre csak halkan mondom ki, hogy kezdenek elfáradni a görög játékosok. Szabó Zoltán is erről beszélt, hogy ugye a világbajnokságon is sikerült őket kifárasztani már a harmadik negyedre, és most is ugyanitt tartunk, és sorra jönnek a görög hibák. Ezeket kellene könyörtelenül kihasználni. Hátul van a labda most már Jansiknál, ő tesz tovább Feketéhez, ez most egy kontra. Hát nem igaz. Amint befújnak egy görög kontrát, egyből ellenünk is ítélnek. Hát ez most nem volt egy túl kedves ítélet ránk nézve. Mindegy, lényeg a lényeg, másfél perccel a vége előtt, mármint a harmadik negyed vége előtt megint jöhetnek előre a görögök, és lehet akár egy könnyű gól, de szerencsére időben odaérünk Kalogaropoulosz kezére, ahogy még el tudja lőni a labdát. Most Purosznál van a labda, Purosz lehet, hogy kiemelkedik 6 méterről, nem csak, hogy lehet biztos, és hát könyörtelenül belövi a labdát. A kapunak a jobb felső sarkába bepattintja a labdát. Hát tényleg egy fikarsznyi félelem sincs ebben a 22 esztendős fiatal görög játékosban. Talán Zalánki Gergő sem vett őt most túl komolyan, nem várta az, hogy majd a 7-es számú játékos 7 méterről megpróbálkozik egy lövéssel. Előtte eltolta egyébként magától Zalánkit, amelyet eddig általában kontrával szankcionáltak a mérkőzésen, most viszont engedték ezt tovább, így pedig Purosnak megvan a második gólja a mérkőzésen. Gyapjasnak pedig eddig egy védése volt, jó lenne, hogyha lassan ő is belejönne, és hozzátenne még ez az egyhez pár védést, mert nagyon-nagyon hiányoznak a magyar kapuból a hárítások. 11-10 telt a görögöknek, Fekete Gergő kezén van most már a labda, ő passzolja tovább Manherchez, a bal oldalon jár most a magyar támadás. Manherchez messze a kaputól 8 méterre, aztán még vissza passzolja inkább Feketéhez, középen bent jól centerezik, jól beállt Kovács Péter, valahogy be kéne neki pöttyinteni a labdát, egyelőre Fekete még nem teszi meg, talán most majd meg fogja próbálni, de lehet, hogy inkább ellövi, sőt, ellőtte, de sajnos kivédte Corcatos, és ami még nagyobb baj, sőt nem baj, hiszen kontrát fújnak a játékvezetők. Na egy pillanatra már megijedtem, hogy a magyarok ellen ítélnek, és lesz egy újabb magyar kiállítás, ezzel szemben az egyik görög áthúzta magát a magyar játékoson, így pedig majd újra egy magyar támadás indulhat. Manherz Krisztián van most középen, Zalánkival játszik össze. Már csak 50 másodperc ebből a negyedből. Zalánki teszi át most a bal oldalra Vígvárihoz, megint Kovács Péter centerezik bent középen, egyelőre őt még nem lehet megjátszani. Manherz teszi át Zalánkihoz. Zalánki keresi a társakat, lehet, hogy neki kell majd ellőni, nem inkább átpasszolja Feketéhez, Fekete pedig berakja a centerbe, Kovács Péterrel szemben egy egyértelmű szabálytalanság, így pedig egy újabb kiállítás görög részről. Aláfrákis a kiállított, 37 másodperc van a nagy órán, 18 pedig ezzel ugye emberelőnyben a magyarok neve mellett, és ha jól láttam, ezzel ki is pontozódott a görög játékos Aláfrákis. Egy jó betett labda a fához, de sajnos Kovács nem tud elég nagyot belejutni. Érkezett a labda bal oldalról, Kovács még belerakta a kezét, de onnan csak a gólvonal elé pattant le a labda, ez pedig most nem jutott át rajta, úgyhogy kár érte, ezt az emberelőnyt most nem tudtuk kihasználni. Skumpakisnál van most már a labda, még 10 másodpercig van a görögöknek arra, hogy befejezzék ezt a támadást, és hosszú idő után megint kettővel vezessenek. Purosz kéri most hátul, inkább még vár Skumpakis, most kapja meg Purosz, lövésre biztatják, lő is, szerencsére ez mellé suhan. Ez a próbálkozás, és nyilván itt már érdemi momentum, érdemi pillanat nem lesz ebben a harmadik negyedben. Meg is szólal a duda, úgyhogy véget ér a mérkőzés harmadik negyede is. Egy góllal tehát vezet Görögország, ami azt jelenti, hogy ez a negyed ez egy 4-4-es döntetlent hozott, úgyhogy igazából az utolsó 8 percre marad minden, ott fognak majd eldőlni az érdemi kérdések, hiszen azért egy gól az nem gól a vízilabdában sem, és ígértem azt ezelőtt pár perccel, hogy beszélni fogok majd a hölgyekről is, ugye azt már tegnap említettem, hogy Magyarország Kínával szemben megnyerte a párharcát a 7. helyért 12-8-ra, így az már tegnap eldőlt, hogy Magyarország a 7., Kína a 8., Olaszország pedig Hollandiával szemben elbukta az 5. helyért a meccset, így ugye Hollandia lett az 5., Olaszország pedig a 6. A mai napon rendezték az éremcsatákat, ahol ugye Ausztrália le tudta győzni Oroszországot, így a hazai medencében játszó ausztráloknak is van egy érmük 12-9-re, Amerika pedig 13-9-re tudott nyerni Spanyolországgal szemben. Az uraknál a bronzmeccset az olaszok nyerték meg az ausztrálokkal szemben 16-10-re, a döntőben pedig most ugye a Magyarország-Görögország meccs 3/4 játék után 10-11. Viszont bízhatunk abban, hogy megint sikerül majd elhozni a ráúszásnál a labdát, és az első támadás majd a miénk lehet, hiszen eddig ebben az arányban jobbak vagyunk a görögöknél, eddig kétszer osztuk el mi, egyszer pedig a görögök. A személyi hibák száma az nagyon kiegyenlített, 10-10, viszont érdekes, hogy a görögöknél már 3 játékos is a kipontozódás sorsára jutott. Ez ugye azt jelenti, hogy 3-an begyűjtötték a 3 személyi hibájukat, és még egy játékosuknak van egy darab személyi hibájuk, érdekesen osztották le, lehet, hogy direkt küldték be a szerintük gyengébbnek gondolt játékosokat bekkelni, hogy inkább ők szedjék össze ezeket a személyi hibákat, mint a nagyobb nevű görög játékosok. Ebben a negyedben tehát potyogtak a gólok, ahogy említettem, 4-4 lett ebben a mutatóban, illetve ez a szám áll a két csapat neve mellett. Az első negyedet 5-3-ra nyerték meg a görögök, és egyelőre az tűnik döntőnek, hiszen a másodikat az 3-2-re mi nyertük, itt a harmadik az döntetlen. Reméljük, hogy a páros negyedeket sikerül megnyerjük, mert az azt jelentené, hogy legalább 5 méteresekre mentjük ezt a találkozót, vagy legjobb esetben, hogyha 2-vel megnyerjük ezt a negyedet, akkor ugye megvan az aranyérem. Említettem már, hogy legutóbb 2018-ban sikerült nyerni, és ugye volt már 99-ben itt Sydney-ben egy aranyérmünk, azt megelőzően pedig Atlantában 95-ben és 79-ben Belgrádban, valamint Fiumében, akkori nevén még nyertük meg az első világkupa aranyérmünket, úgyhogy ez lett az 5. az uraknak, és ugye a görögöknek még egy sincsen ebben a mutatóban, reméljük, hogy ez marad is így, időközben pedig a rendező is lemarad, de a labdát elhozzuk, Nagy Ádám az, aki gyorsabb volt a görög játékosnál, így megint miénk az első támadás. Manhez passzolja tovább a labdát, hogy a Nagy Ákos az a jobb oldalra, aztán beúszik egy játékosunk centerbe, Vis meg az, egyről nem tudja megkapni a labdát, lassan meg kéne őt játszani. Nagy Ákos kap egy nagy pofont, és ezzel tisztára játsza magát, lőhet is, és sajnos mellé megy a lövése. 6 méterről jó helyzetbe hozta magát, blokk nélkül lőhette el ezt a szabad dobást, de a lövése sajnos elzúgott a jobb oldali kapufa mellett. Se baj, jönnek most a görögök, megint arra kell koncentráljunk, hogy jó legyen a védekezés. Skumpakis kapja meg Czortatosztól a feldobott labdát. Skumpakis pedig már a társakat keresni Argyropoulos szemében meg is találta, reméljük, hogy ők is azért kezdenek már fáradni. Bekerül a labda centerbe, lesz akciózás, lesz sajnos, de remélem nem ütett a gólvonalon, nem bizony, odaért még Gyapjas, átejtették fölötte a labdát, Nikolaidis volt az, aki megpróbálkozott ezzel, az ejtés maga jó volt, de szerencsére a gólvonalon megállt a labda, és onnan nem táncolt át a gólvonal mögé, így megint azért támadhatunk, hogy döntetlen legyen a táblán. Nagy Ádám kezén van most a labda, ő passzolja tovább Manherchez, Manherz pedig le a bal szélre Fekete Gergőz, akitől majdnem elveszik a labdát, aztán valahogy még hátra kanalazza a görög védők elől Vis meg Zsombor, de ezzel egy időben le is telik a magyar támadó idő, ami azt jelenti, hogy megint a görögök jöhetnek, és ami még nagyobb baj, sajnos most lövésig sem jutottunk, ez nem volt egy jó támadás most a mi részünkről. Purosznál van a labda, ő teszi tovább Papanastasiouhoz. Csinálna már magának a helyet Skumpakis, meg is kapja a szabad dobást, lehet, hogy ezt el fogja lőni. Nem, hanem inkább berakja a centerben, aztán van centerben egy jó csavarás, de előtte már szólt a sípszó, emiatt nem érvényes a gól. Természetesen Nagy Ákos a kiállított, aki nem engedte Skumpakisnak, hogy elvégezze a szabad dobást. Nikolaidis teszi most már hátra a labdát, Nagy Ákosnak is ez már a második személyi hibája. Megint lent van a jobb szélen a labda, onnan kerül át a jobb hátsó pozícióba, most bal szélen Argyropoulosnál, megint a jobb szélen, onnan kellene őket hagyni, és valóban, mert megvan Gyapjasnak a második védése, sajnos a görögökhöz pattan vissza a labda, úgyhogy még muszáj koncentrálni a válogatottnak arra, hogy ez meglegyen, nem sikerül. Jobb szélre jön az újabb lövés, ez pedig elfér Gyapjas Viktor keze fölött, úgyhogy megvan az újabb görög találat, Papanastasiounak is ez már a második gólja, valahogy besurrant a labda oda a rövid alsó sarokba. Talán a vizen sem pattant föl rendesen, de úgy láttam elsőre, hogy Gyapjas Viktor keze fölött még elment a labda, és csak utána érte a vizet. Hát valóban, talán Gyapjas sem vette ezt elég komolyan, nem zárt oda rendesen a rövidbe, így pedig elfért ott valahogy Papanastasiou labdája. Én mindig értetetlen látva a visszajátszást is, nem volt jó ez a blokkoló kísérlet sem Manhertől, de hát ez azért a kapusé. Gyapjasnak oda kellett volna tennie rendesen a jobb kezé, illetve a bal kezét, és akkor nem fért volna el a bal alsó sarokba a labda. Kondes Szása viszont 2 gól a hátrány, de még bőven van idő. Az alán kínál van a labda, most nagyon gyorsan kellene találni legalább egy gólt, hogy nem véletlenül sem kelljen elgondolkozni a srácoknak azon, hogy ez a döntő is egy vereség lehet. Manhez kiemelkedik a szabad dobás után, leblokkolják, de aztán szerencsénk van, hozzánk pattan Szalai Péterhez. Ez a labda, ő pedig gyorsan begyűjti, gyorsabban eszmélt, mint a görög játékos. Hátul most Nagy Ádám, bent centerben megint Kovács Péter, ő várná a labdát, egyelőre még nincsen kiállítás, de van egy óriási gól! 5 méterről Zalánki Gergő harcolt ki most egy szabad dobást, egyből kiemelkedett, és bezúdította a labdát a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy egy Zalánki bombával tovább zárkózunk. Elmítettem már, hogy Zalánki Gergő volt a nap a hős, ő volt az, aki a mindent eldöntő gólt belőtte az ausztrálok ellen. Hát ez most még nem a mindent eldöntő gól volt, de arra pont elég volt, hogy újra zárkozzunk, és véletlenül se engedjük el az utolsó játékrészben 3 góllal a görögöket. Vele szemben egyébként Argyropoulos védekezett, de gyakorlatilag még a nyaka sem volt kint a vízből. Kiválóan ellőtte mellette a labdát Zalánki. Lehet, hogy Argyropoulos is már kezd elfáradni, egyelőre csak halkan mondom, ő eddig végigben volt szinte, egy másodpercet sem pihent. Mellette most nem Argyropoulos kapja, hanem Juvecis, ő rakja vissza Skumpakishoz a labdát, hiszen már javában zajlik a görög támadás, már csak 10 másodperc van belőle hátra. Most a jobb oldalon járnak természetesen, Kalogaropoulosnál szinte mindig lekerül a labda valahogy a jobb oldalra, de most középről jön egy bomba. A gólszerző pedig Skumpakis, sajnos megint visszáll a 2 gólos különbség. Lassan el kellene, hogy kezdjük komolyabban venni Dimitrios Skumpakis, hiszen ez neki már a 4. gólja volt ezen a mérkőzésen. Fontos lenne, hogy őt valahogy kikapcsoljuk, hiszen eléggé jól játszik, és tényleg elvállal mindent, amit el tud. Előtte a blokk az megint lemaradt, Csoma Kristóf közben már egyébként újra a magyar válogatott kapujában. Ő vette át Gyapjas Viktor helyét, illetve ő vette vissza Gyapjas Viktortól a kapus pozícióját, de sajnos most ő sem tudott átérni a jobb oldalra. ebbe, erre a pattintott bombára. Úgyhogy egy újabb gól a görögök neve mellett. Ez a 13. góljuk, abból 8 született egyébként gólpasszból. Most ezt az érdekes statisztikát is kiírták nekünk. Nekünk pedig 11 gólunk van, amelyet 7 előzött meg gólpassz. Nálunk van megint a labda. Most Vígvári Vendel küzd egy szabaddobásért, nem kapja meg, de tovább teszi még időben Feketéhez, aztán megint Zalánki kezén van a labda, Zalánkival szemben szabálytalankodnak, és két védőjátékos sem hagyja, hogy elvégezze a szabaddobást, egyelőre még nincsen kiállítás görög részről. Most tovább teszi Vígvárihoz, Zalánki visszakapja, neki kell majd minden bizonyal lőni, lő is, de sajnos jó a görög kapuban a védés. Zortatosz most tudta, hogy ez is a rövid alsó sorokba fog érkezni, és szépen kivédte most ezt a próbálkozást. 5 perc van már csak hátra, 2 gól Görögország előnye a világkupa szuper döntőjének, a Sydneyben zajló döntőjében. 13-11, tehát a Görögország-Magyarország mérkőzés állása. Argyropoulos most a jobb oldalon kapja meg a labdát, aztán Kalogaropoulos. Kalogaropoulos teszi vissza Skumbakishoz, megint ő fog lőni, és megint bezúdítja. Hát ez eszméletlen, komolyan mondom. 8 méterről megint nem volt előtte blokk. Hagyjuk lőni Dimitrios Skumbakist, ami óriási hiba, és sem csoma, sem pedig gyapjas nem érzik egyelőre, hogy hova is kellene mozdulni ezeknél a lövéseknél, de hát mondom még egyszer, blokk nélkül nagyon-nagyon nehéz a kapus dolga, hiszen nem tudja, hogy vajon melyik oldalra fogja majd lőni a labdát a játékos, nincs egy támpontja. Bekben ugyan fenn volt a keze Varga Vincinek, de őt azért elhúzta onnan a center, méghozzá Argyropoulos, őt kell most dicsérni, ő úszott be második centerbe, ő volt az, aki elhúzta a blokkoló játékost, és Skumbakis góljával hosszú idő után, 5-2 óta megint 3 gól a görög előny, 14-11 a görögöknek. Zalánkinál van a labda, aztán Manherz kapja meg, most két centerrel vagyunk, bent jönnie kell egy kiállításnak, így is van, Kakaris szabálytalankodott backből Kovács Péterrel szemben, Kovács pedig már gyorsan is végzi a szabaddobást, Manherzhez passzol, Manherz lerakja a bal szélre Feketéhez, Fekete vissza Manherzhez, ez Kakarisnak az első személyi hibája, aztán Zalánki kapja meg a jobb szélen, most jobb oldalon van a labda Vígvári Vendelnél, neki kell majd lehet lőni, nem inkább Manherz, aztán Fekete a bal oldalon, lőni kell lassan, letelik a támadó idő, még Zalánkihoz át, és ott a gól! Zalánki góljával megint zárkózunk, 2 gól a különbség, 14-12 Görögországnak. Zalánki Gergő is kezd belejönni itt a mérkőzés végén, vagyis a legjobbkor, de tényleg a védekezés kellene összerántani, mert hogyha nem védekezzük ki a görög támadásokat, akkor nyilván Görögország lesz a világkupa győztese. Ezt most szépen bepattintott a Zalánki, a végletekig kijátszottuk ezt az akciót, szinte már egy másodperc sem volt a táblán, amikor Zalánki blokk, valamint kapus nélkül bepattintotta a labdát a bal felső sarokba, vagyis az ő szemszögéből nézve a rövid felsőbe. 4 perc van már csak hátra. Skumbakis kapja meg a labdát a középkezdést követően. Vele szemben Vígvári most jól védekezik, úgy látszik, hogy most kezdjük azért komolyabban venni a nagy görög lövőt, ezzel szemben most inkább ő tempózhat fölfelé. Egyelőre nem passzol, 13 másodperc már csak az órán. Most lerakja a labdát a jobb szélre, lehet, hogy onnan jön majd egy befejezés. 5 méteres ítélnek ellenünk, bocsánat, egy pillanatra megálltam, már nem tudtam, mi fog következni, mert a görög játékos jobbról nagyon bátran betört középre a jobbkezes görög hatossal Papanastasiou, de hát bíztam benne, hogy azért Manherz még időben odaér, és valahogy levarázsolja a kezére a labdát, ezzel szemben a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy Manherz szabálytalan volt, így pedig nem következhet más, mint egy görög 5 méteres, hát ki más, mint Skumbakis, Csoma Kristófon a világ szeme, de legalábbis a magyarok ki egészen biztos, ő az, akinek most hárítania kell ezt a Skumbakis 5 méterest, ha még szeretnénk megnyerni ezt a mérkőzést. És kijön a kapufáról elsőre, tévesztő volt a kameraállás, hogy vajon a belső kapufáról jött-e ki, vagy éppen a rendesről, a külsőről, szerencsére a külsőről, ugye a Skumbakis most megteszi azt a szívességet, hogy elrontja ezt az 5 méterest, ez most meg kell büntetni. Jövünk előre, Zalánkinál van a labda, Zalánki tenné tovább, nem inkább ellövi, nem, visszarakja Manherzet, Manherz lő! Ez pedig egy nagy védés Zortatosztól, hát Zortatosz most egy picit lehűtötte a kedélyeket, pedig milyen jó lett volna, hogyha még itt ennek a 5 méteres kihagyásnak a bűveletében még Manherz lő távolról egy nagy gólt, de az esély még mindig megvan rá, hogy betaláljunk, hiszen a labda ilyenkor nyilván a miénk, hogyha hátul megy ki. El is végeztük a sarokdobást. Manherznél van a labda, akivel szemmel szabálytalankodnak, kiállításnak kell következnie. Ez meg is van. Kiúszik a görög hatos, Papanastasiou. Most hátul van nálunk a labda Feketénél. Fekete passzolná tovább le a bal oldalra Varga Vincéhez, illetve Vígvárihoz. Vígvári aztán tovább tenni egy újabb görög kiállítást. Tanap volt az ausztraloknál egy dupla előnyünk, azt nem sikerült kihasználni. Most muszáj, Manherz pedig lő, ezt sem sikerül kihasználni. kivédi közvetlen közel érkező bombáját Tsortsatos, és ráadásul Theodoros Vlahos, hogy kicsit lehűtse a kedélyeket még jobban, mint Tsortsatos, időt kér, és ő az, aki most kérdőre vonja egyébként a kínai játékvezetőt, hogy ami az ő oldalukon kiállítás, az a magyarok oldalán miért nem kiállítás. Hát szerintem a játékvezetőkre túl nagy panasz nem lehet eddig ezen a mérkőzésen, szinte ugyanannyi személyi hibája van mind a két csapatnak. Ez viszont most nagyon-nagyon fontos lett volna belőni, így marad a két gólos görög előny, és nekik van meg az esélyük arra, hogy tovább támadjanak, és esetleg lassan most már eldöntsék a meccset, hiszen az utolsó 3 percen belül járunk most már, itt már az összes gólnak óriási jelentősége van, talán Manherz egy picit túl gyorsan lőtte el ezt a lövést, ezzel még lehetett volna azért várni, vagy éppen jobb helyzetbe hozni a társakat, a kispad is eléggé mérgesen reagált erre, nyilván nem Manherz hibájára, hanem arra, hogy Tsortsatos kivédte ezt a labdát. Maga a helyzet az nem volt rossz, de azért itt lettek volna még más lehetőségek is. Jöhetnek előre tehát hamarosan a görögök, mert lepörgött az 1 perces óra, már ami az időkérést illeti, ebben a pillanatban pedig a dudaszó is megszólalt. 3 perc van hátra, szinte kereken ebből a mérkőzésből. Skumpakisnál van a labda, ő passzolja tovább, aztán Juvecishez. Juvecis teszi, illetve tenné most már be centerbe, szerencsére egy pillanatra eltűnt Nikolaidis középen, emiatt nem lehetett őt megjátszani. Most a jobb oldalon vannak a görögök, onnan jöhetne egy lövés, eddig azt mondtam, hogy onnan nem annyira veszélyesek, de volt már azért onnan bőven lövésük és próbálkozásuk. Most is onnan lesz a lövés, de kiváló a magyar blokk. Aki próbálkozott, az Kalogeropulos volt, de az ő lövését most szépen sikerült kiblokkolni. Vismer pedig nem tud eljönni egyelőre a centerről. Úgy látszik, hogy Nikolaidis nem engedi őt fölmenni. Megérkezik viszont repülő cseréből Zalánki Gergő, aki felemelkedik, egyelőre még nem tudja előni ezt a labdát. Vígvárihoz kellene tovább passzolni, ez meg is van, Vígvári lőhet, inkább egy szabaddobásért küzd, egyelőre nem kapja meg Zalánki. Zalánki újra, egy lóba, két lóba, három lóba, és most szabálytalankodnak vele szemben, aki pedig szabálytalankodott, az Argyropoulos volt. Kiemelkedik Zalánki, és bebombázza! Így is van, minden dühét beletette ebbe Argyropoulosszal szemben, mert előtte akkora pofont kapott tőle, mint a ház. E fölött most szemet hunytak a játékvezetők, de hát teljesen mindegy, inkább köszönjük meg nekik, mert az utolsó emberölőnyünk az nem volt az igazi, emiatt Zalánki gondolt egyet, kiemelkedett, és meglőtte a saját maga negyedik, a magyarok 13. gólját. Ezzel egy gól a különbség megint, egyel vezet már csak Görögország, úgyhogy megint nagyon-nagyon fontos, hogy kivédekezzük ezt a következő görög akciót, még véletlenül se kapjunk gólt belőle. Zalánki nagyon belejött itt az utolsó negyedben, ez már az ő 3. gólja volt, megint nem vették elég komolyan őt a görög védők, tehát volt már azért ellene pár védése Tsortsatosnak, úgyhogy nyilván nem csak, hogy nem veszik komolyan, hanem bíznak is a görög kapusban. Közben Vlahos, a görög mester, kapott egy sárga lapot túlzott reklamálásért, ő az, akit most büntettek a játékvezetők. Bal szélen van most a labda Argyropoulosnál vele szemben, Varga Vince jól védekezik, de azt a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy azért ezt megkaphatja még Argyropoulos, bekül a labda centerbe, és akciózna Nikolaidis, de vele szemben megint jó a védekezés, aki védekezett, az pedig Vismek Zsombor volt, és továbbra is üvöltözik a játékvezetőkkel Vlahos, ami az ő frusztráltságát jelzi, nem csoda, hiszen legutóbb még 3-mal vezettek, most pedig könnyen lehet, hogy sikerül kiegyenlítsünk, de mi ne kiabáljuk el. Manherz tennébe centerbe, egyelőre nem sikerül, mert eltűnik bent középen Jansik Szilárd. Manherz kap egy szabad dobást, aztán tovább passzolja a labdát, és vissza is kapja villámgyorsan. Manherz 6-7 méterre a görög kaputól, lehet, hogy ő is el fogja lőni ezt a szabad dobást. Manherz kiemelkedik, lő, ejt! Sajnos ez nagyon-nagyon mellé ment. Az elgondolás nem volt rossz, de nagyjából 1 méterrel célt tévesztett. 1,5 perc van már csak hátra, és továbbra is egy valami, ami nagyon fontos, hogy a görögök még véletlenül se lőjenek egy újabb gólt. Tsortsatos teszi most már fel a labdát Argyropoulos felé. Végül Skumpakis kapja, ő az, aki birtokba veszi a labdát, és úszik fölfelé. Rá is nagyon kell figyelni, hiszen már 5 gólja van ezen a mérkőzésen. Reméljük, ez a nemrég kihagyott 5 méteres, az valamennyire azért az ő önbizalmára is rányomta a bélyegét. Most nem ő fog majd lőni, hanem megpróbálkoznak megint egy centerpasszal, de Manherz védekezett kiválóan. Sajnos nem sikerül eljönni a görögökről, és megúszni ember előnyben, de Jansik már elől kapja a labdát. Újabb formos nincs tehát, reméljük, hogy ember előnyünk majd lesz ebben a mérkőzésen. Vagy ezen a mérkőzésen még itt a végén. Ehelyett Fekete az, aki egy óriási lóba után végül nem lövi el. 1 perc van már csak hátra a mérkőzésből. Manherznél van a labda, de lesz egy görög kiállítás? Nem, csak azt mutatják a játékvezetők, hogy Varga Zsolt időt kér, úgyhogy 1 perccel a vége előtt Varga Zsolt időt kér. Nagyjából 55 másodperc van hátra. Varga Zsolt mutatja, hogy ő már rég megnyomta a gombot, és nem jelzett az időben, valóban nem lehetett hallani a Duda szót, lehet, hogy volt egy kis meghibásodás itt a rendszerben, ami nekünk nem jön jókor, hiszen ugye minden másodperc számít itt a találkozó végén. Egy góllal vezet Görögország, ami egészen biztos, hogy nekünk most gólt kell lőni. Ha ez nem sikerül, akkor a görögök még támadhatnak, és akkor nem szabad kiállítást kapjunk, valahogy labdát kell szerezni, és utána még, ha minden jól alakul, akkor még lesz egy darab támadásunk, vagy pár másodpercünk arra, hogy betaláljunk, de számoljunk a legjobb forgatókönyvvel, ami az lenne, hogy most ezután az időkérés után be tud találni a magyar válogatott, és akkor azzal újra ki tud egyenlíteni. Tegnap a végjátékot jobban bírtuk Ausztráliával szemben, ugye volt egy sorsdöntő gólja, Zalánki Gergőnek nagyjából fél perccel a mérkőzés vége előtt, utána pedig kaptunk egy kiállítást, de az sikerült kivérekezni egy óriási gyapjas bravúrnak köszönhetően, azzal, az akkor elég volt, és azzal az egygólos győzelemmel bejutottunk ide a világkupa döntőjébe. 58,6 másodpercre áll vissza az óra 55-ről, úgyhogy valóban meghallgatták azt, amit Varga Zsolt kért. 17 másodperc a támadó idő egyébként, úgyhogy 41 másodperc elvileg a két óra között a különbség. Még a labdára várunk, arra várunk, hogy a játékvezető sportás bedobja azt a vízbe, ebben a pillanatban ez megtörtént. Csoma hozhatja játékba, ő Manherzhez passzol. Manherz pedig már keresi a passz lehetőségét, ekkor a labda a jobb oldalra most Buriához a kötél mellé, aztán Zalánki kapja meg, Zalánki pedig megint lövésre bíztatjuk, nem inkább Manherzhez passzol, Manherznek lőni kell, lő! És gól! Manherz góljával megint döntetlen, és még rengeteg idő van hátra, 45,6 másodperc, vagyis kereken 13 másodperc alatt sikerült kihasználni ezt, és ráadásul Vlahosznak a reklamálását megunták a játékvezetők, így pedig őt kipirosozták, úgyhogy rá már nem számíthat, vagy lehet nem is ő, bocsánat, hanem a másodedző az, akinek el kell hagyni a padot. Egy pillanatra túlságosan is megörültem, milyen jó lett volna, hogyha Theodoros Vlahosznak már nem lenne szava itt a mérkőzés végén. Neki még lesz, és még a görögöknek is lehet akár. Manherznek volt egy óriási bombája 5 méterről. Mindenki arra számított, hogy majd Zalánki lövi el. Ezzel szemben ő tovább tette, és a másik nagy lövünk. Manherz gondolt egyet, kiemelkedett, igazából időse volt már nagyon. És a 8. lövéséből megvan a 3. gólja. A jobb oldali kapufát is még érintette ez a hatalmas bomba. Vlahosz annyira nincsen kiállítva, hogy ráadásul még időt is kér, úgyhogy egy percig most övé a szó, mondom én, de hát nyilván mellette sincsen mikrofon, úgyhogy nem tudjuk, hogy mit fog mondani, meg hát eléggé nehéz lenne azért megfejteni, hogy ő görögül mégis mire gondol. Fú, hát mindenki ezt várta, hogy ekkora izgalmak lesznek, de talán azért erre, hogy 45 másodperccel a vége előtt még sejtelmünk se legyen arról, hogy vajon melyik csapat nyeri a világkupát, arra talán senki sem számított. 45 másodperc van a nagy órán, 28 másodperc a görög támadó idő. Ha ezt kivédekezzük, akkor még közel 20 másodpercünk lehet arra, hogy valahogy felérjünk és eldöntsük a mérkőzést, de egyelőre ne rohanjunk még ennyire előre, legyen meg ez a jó védekezés. Tekintve a játékvezetők hozzáállását, remélem ők már nem fognak ebbe belenyúlni, és nem lesz újabb kiállítás, de ha lesz, akkor emberhátrányban kell majd kivédekezzük ezt. Skumpakisznál van a labda. Ő teszi tovább a jobb oldalra, megint szokás szerint jobbra játszanak a görögök. Ott van most Papanastasiunál, aztán megint Skumpakis, már csak 30 másodperc, és nem kontra, hanem kiállítás, ez valamennyire azért várható volt. Megint emberhátrány, csak úgy, mint tegnap az ausztrálokkal szemben, de most döntetlen van a táblán, úgyhogy nagyon fontos kivédekezni. Mis meg második hibája, Argyropoulos kapja meg, ő tovább passzolja, nem tőle jön a lövés, Skumpakis továbbját, nem, Argyropoulos kapja megint, ölő, és a kapufáról bepattan. Hát nem igaz! A baloldali kapufáról bepattant Argyropoulos lövése, de még semmi sincs veszve. Vezettek ugyan a görögök, de 12,7 másodperc még mindig hátra van ebből a mérkőzésből, ami nagyon-nagyon sok mindenre elég. Egy magyar gólra remélem még egészen biztosan. Úsznak fel a mieink, és lassan elvégezzük majd a középkezdést. 7-6 fogunk most támadni, ami azt jelenti, hogy kapus nélkül vagyunk. Nyilván Csoma lejött helyett érkezett egy mezőnyjátékos, és azt mutogatja közben Argyropoulos, hogy mindenki inkább ússzon szépen vissza a saját kapujához, hogy minél jobb területet fedjenek le a kapuból. Meglátjuk, hogy hogy fognak majd védekezni a görögök. Megkaptuk a sípszót elvileg, de ez még lehet, hogy nem annak szólt, még a visszajátszást mutogatják, hogy mehet tovább a mérkőzés. Rendező eddig a tornán nem volt a helyzet magaslatán, most szerencsére elkapja azt a pillanatot, amikor elindul a magyar támadás. Megkapja a labdát Zalánki, 7 másodperc. Visszarakja Manherznek, Manherznek kell lőni. Manherz lövés sajnos kiblokkolják, de a labda végül a görögökhöz pattan. Görögország ezzel sajnos megszerzi első világkupa aranyérmét, miután utolsó másodpercekben szerzett góllal, Argyropoulos góllal, a Ferencváros játékosának a góljával 15-14-re legyőzi a magyar férfi vízilabda válogatottat. Hát jól tartottuk magunkat, a meccs nagy részében a görögöknél volt az előny, úgyhogy ebből a szemszögből megérdemelt ez az ő győzelmük, de nagyon-nagyon szoros volt. Talán az lett volna az igazi, hogyha 5 méteresekig sikerül ezt valahogy kihúzni. Az utolsó másodpercben most náluk nem a kapusnak kellett védeni, hanem Manhes lövését blokkolták, kiválóan tették ki a kezüket. Ezzel nekünk tehát nincs meg az 5. világkupa aranyunk, a görögöknek viszont megvan az első. Szép teljesítmény volt ez a srácoktól, ki lehet emelni nyugodtan a mai mérkőzés alapján Zalánki Gergőt, aki 4-szer volt eredményes, valamint Manhes Krisztiánt, aki 3-szor, de a túloldalon a nyerő ember Skumpakis volt, aki 5-ször is be tudott találni a magyar kapuba. Az utolsó gólt pedig már említettem, az nem más szerezte, mint Argyropoulos, aki ugye keretes szerkezetté tette ezzel gyakorlatilag a mérkőzést. Övé volt az első gól a találkozón, és övé most az utolsó is, amivel minden eldőlt. Úgyhogy sajnos Magyarország most ezüstérmet szerez, ami nagyon szépen csillog, nagyon szép teljesítmény. Ugye nyilván nekünk ez abból a szempontból nem számít, hogy ez a világkupa kvalifikál a jövő évi budapesti világbajnokságra, hiszen mi alanyi jogon kint vagyunk, de ezzel most már egészen biztos, hogy a görögök mellett, míg a másik két csapat, amelyik a négybe bekerült, Ausztrália és Olaszország is biztos ott lesz az Európa bajnok szerbeken kívül a jövő évi budapesti világbajnokságon. Még egyszer tehát a világkupa szuper döntőjének a döntőjében Magyarország, Görögország 14-15, Görögország első világkupa aranyérme, Magyarországnak pedig az 5. világkupa ezüstérme. Le a kalappal a srácok előtt, nagyot küzdöttek, reméljük, hogy majd jövőre a jövő januári világkupát sikerül megnyerni, vagy hát nyilván nem a januárit, hanem majd a februári szuper döntőt. Addig még sok víz lefolyik majd a Dunán, nyilván sok minden fog még változni, kezdődik majd nem sokára a klubszezon is. Most viszont a végeredménnyel búcsúznék, tehát Magyarország, Görögország 14-15. Erdei Márk köszöni a figyelmüket. Hamarosan hallhatnak majd egy beszélgetést, nem szakadunk el teljes mértékben a vízilabdától, hiszen a hétfőn 50. születésnapját ünneplő Kássás Tamás lesz majd az interjú alany. Úgyhogy most a szó a stúdióé.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Leginkább a sport teljesítményéről ismert, de van egy csodálatos világnézete, amit véleményem szerint nagyon jó, hogyha nagyon sok mindenki, vagy minél több emberre meg tud osztani. Ő Keses Tamás.
Köszönöm a hallgatókat.
Ismerem a sportolói emberi oldalad egy részét. Nagyon-nagyon sokat játszottunk együtt. Aztán hazajöttél a Vasasba, akkor egymás ellen, de mindig volt egy kellemes érzés. Nem csak azért, mert egy kiváló játékos voltál, hogy a világ egyik legjobb játékosa voltad. Még akár azt is mondom, hogyha gólt lőttél nekem, még az se zavart, mert te lőhettél nekem gólt. Van egy olyan természetes kisugárzásod, ami egyrészt misztikussá tesz, másrészt pedig iszonyatosan vonzóvá, mint ember.
Ez egy kicsit sok így egyszerre, Pisti.
Jó, nem akarok udvarolni, nekem, ez, de valóban így van. És először, amikor láttál a kézilabdázni, az Komárnóban volt, a nagyon-nagyon hideg medence.
Egy tornán.
Igen, és a volt edző mondta, hogy abból a fiúból, ott abból a tízesből szerintem nagyon játékos lesz, az te voltál. És mondom, ebből te Jézus Isten, ez ilyen vékony gyerek, magas, jó passzol, meg jó lába, jól ugrágat, de hát mondom...
Kajla.
Hát igen, meg ő... Hát vízilabdából megütni senkit nem fog, ez biztos, hát így azért nehéz érvényesülni, aztán tessék.
Megalszik a teje szájában. Hát ilyen nem, voltam fiatalon.
Ilyen voltál?
Hát ilyen, persze. Hát te is láttad.
A vízilabda neked ösztönösen jött, hogy neked vagy egy az apu révén, Zoli bácsi révén automatikusan jött neked a vízilabda?
Hát teljesen, persze. Igazából 6 éves korom, de hogy is, 1 éves voltam, amikor... 6 éves? Akkor már öreg voltam. 1 éves voltam, amikor szó nélkül beugrottam apuhoz a vízbe, tehát pont lábtempózott edzésen, és mondta, hogy Kási, gyere, ugorjál, és nem is gondolkodtam, hanem beugrottam hozzá, tehát nem féltem a víztől már egészen kiskorom óta, és aztán megszerettem a uszodák világát, és igazából soha nem volt kérdés. Tehát soha nem volt kérdés, hogy...
Hogy vízilabdázni fogsz?
Hát, hogy vízilabdázni fogok, igen. Ugye úszással kezdtem én is, az sem volt soha kérdés, hogy úszó leszek, vagy nem. Biztos, a úszást azt nem szerettem soha. Túlságosan monotonnak tartottam, mint ahogy szerintem egyébként mindenki. De a labda az mindig is nagyon vonzott, és nagyon jó barátságban voltam mindig a labdával. Jó labdaérzékem volt kiskoromban, és ez nyilván nekem is egy plusz motivációt adott, és örömöt a játékhoz, és igazából mondom, soha nem volt kérdés, hogy hosszabb vízilabda pályafutás fog állni előttem.
És mindenki apujának, Zoli bácsinak mekkora köze volt abban, hogy te vízilabdázni szeretnél? Erőtette, vagy csak támogatta, vagy hozzátett, vagy egyengedte?
Abszolút támogatta mindig is, nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerettem volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
Aki amúgy vízilabdázó?
Apukám.
Igen, hát
meg világbajnok, olimpiai ezüstérmes játékos, Európa-bajnok, tehát neki is egy szép karrierje volt, mint játékos is.
Igen, de hogy úgy gondoltam, hogy mint vízilabda edző, hogy téged hogy nézett, hogy már mint tanítványát nézte, vagy játékost akart belőled faragni?
Hát mint a fiát úgy, nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát biztos, hogy szakmai szemmel is nézte, és pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk, aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült. Neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. Mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
Végigkísért a szinte teljes pályafutásról, hogy egy kicsi korod óta vele voltál, belementetek ki Ausztráliába, utána Olaszországba, mikor a válogatottban már Dénes átvette az edzősködést, akkor Zoli bácsi került oda mellé, tehát akkor is ott volt mellette, utána Vasasba lett edző, tehát azért valahol mindig nem csak mint édesapád volt ott mellettet, hanem edződ. A vízilabdás pályafutásodnak a nagy részét Olaszország tette ki. Először mentél.
Hát Szirakuza, ugye akkor még aput követtük csak családilag, mert az Ortiz a Szirakuza edzője volt, és akkor kimentünk vele, és ott éltünk 2 évig. Ott tanultam meg olaszul, jártam iskolába, utána vissza, És amikor hazaértem, akkor bekerültem egy Budapest bajnokság nevű, egy ilyen alacsonyabb színvonalú bajnokságba, mert hát a szirakuzai évek alatt nem mondhatnám, hogy túl sokat fejlődtem volna, ott nem volt a vízilabda túl magas színvonalon. Úgyhogy visszakerültem, és ott tényleg ismét alulról kellett fölfele építkeznem, de aztán Fecsó bácsi meglátta bennem a tehetséget, és minden előzmény nélkül behívott az ifi válogatottba. Ez adott nekem egy nagy lökést. És ott meg ugye olyan játékosok között lehettem, akiket ugye te is jól ismersz, a 75-76-os generáció, aztán ott az mindent megváltoztatott, és talán ott éreztem először azt, hogy itt ez egy sikeres pályafutás lehet. Ugye a szirakuzai évek alatt ügyes voltam ott is a sok, hát mondhatom, hogy ügyetlen, tehetségtelen gyerek között az nagyon kitűntem, magas is voltam, szőke is, ők ilyen pici, fekete szicíliaiak, de hazajöttem, ugye a magyar vízilabda az egész más kávéház, és sokkal nehezebb volt kitűnni, főleg ilyen tehetséges generáció között, de az egy állás
csak
volt.
Sikerült azért a
sikerült,
végére.
Sikerült, köszönhetően ugye a csapattársaimnak is, és annak a rendkívüli közegnek, úgyhogy utána minden szuper volt.
Viszonylag korán kimentél Nápolyba, fiatalon, és akkor azért már nem arról kell beszélgetnünk, hogy akkor érezted, hogy ott tehetséges vagy a vízilabdával. Én emlékszem arra az átigazolásra, az egy nem úgy volt meglepetés, ha meglepődtünk, hogy kimegy a Kásás Tamás, hanem hogy akkor már azt rebesgették, hogy ha te oda kimész, akkor vissza se jössz. Körülbelül ez a hír jött vissza, mert egy olyan jó játékos lettél.
Hát azt, hogy tehetséges vagyok, azt szerintem már kiskoromban éreztem. Azt mindenki érzi, hogy viszonyul a labdához, hogy mennyire, miket tud a labdával megcsinálni, amiket mások esetleg nem, vagy sokkal nehezebben. Tehát a tehetséget azt érzi magában az ember, de amikor kimész Olaszországba profiskodni, ott az már nem elég, tehát ott meg is kell mutatni egy komoly szinten. Tehát
nehéz volt?
Nem. Valahogy olyan természetes volt minden, ott is a város is, ugye Nápolynak a vidám és laz embereke voltam körülvéve, egy fantasztikusan szimpatikus és emberi, jó emberi kvalitásokkal rendelkező edző volt az edzőm, a Paolo De Crescenzo, ott is rengeteg jó játékossal voltam körülvéve. Akkor a Posillipo az a legjobb csapat volt, mert ugye előző évben nyertek BL-t, úgyhogy ez egy 21 éves srácnak ez egy nagyon motiváló érzés volt, és utána az elejétől fogva tök jól játszottam, bár nem nyertünk, a bajnoki döntőt elveszítettük, ami elég nagy csalódás volt, bár a Pescara akkor egy nagyon jó csapat volt, ezt jártával az élén. De ahogy mondtad, egyre jobban megszerettem kint élni, és aztán tényleg 14 éven keresztül játszottam kint.
Utána volt a Savonában.
Igen, hát 6 év Nápoly, utána egy év Vasas, utána Savona, és utána még 6 év Recco.
Melyik volt a legjobb kint Olaszországban?
Hát figyelj, mindegyik csapat más volt, és más miatt volt jó. Nápoly azért volt fantasztikus, mert a helynek az energiája az teljesen egyedi életérzés, és egy 21 éves srácnak Nápolyba, ebben a nyüzsgő városban, ugye akkor még azért az edzések mellett elmentünk esténként ide-oda, jól éreztük magunkat még, és ez egy nagyon-nagyon jó korszak volt, és azóta is rengeteg barátom van onnan, és tényleg nagyon szeretem a várost, és ők is még mindig nagyon szeretnek engem, és jó emlékeik vannak.
Figyelj, szabad ne feled, gyorsabban megnyíltál ott, mint mondjuk Budapesten megnyílsz?
Teljesen, persze. Igen? De ez nekem általában ilyen.
De miért?
Hát nyilván, mert ott nem ismertek. Vízilabdás belkeken belül nyilván ismertek, de az egy nagyon pici kis buborék volt. Úgyhogy ott azért az utcán tudtam úgy sétálni, hogy bemenni egy étterembe, hogy ne nézzenek furán, vagy ne lepődjenek meg, mit keres itt ez a 2 méteres ember. Tehát nekem mindig az az érzésem volt, amikor itthonról kimentem, hogy szabad vagyok. És akkor most önmagam lehetek. Itthon mindig volt egy ilyen eleinte egy ilyen megfelelési kényszer, hogy most akkor vajon mit néznek belé, most az ismert sportolót látják. Nem látják az embert mögött. Tehát a szokásos ilyen. Ugye alapvetően van egy introvertált részem is, amit nyilván közöttetek, ez abszolút nem így volt, mert az introvertáltakra egyébként jellemző az, hogyha viszont komoly barátságokat alakítanak ki, akkor viszont teljesen meg tudnak nyílni abban a közegben. Tehát köztetek nyilván nem voltam az, de arról is tudnám mesélni, hogy mi volt, amikor bizonyos meccsek után az öltözőből ki kellett menni, és ott várt a tömeg, és mennyire próbáltam menekülni ettől, és mennyire nem szerettem kimenni az emberek közé. Tehát ez egy ilyen, volt ez a fura kettősség bennem.
De ez látszódott rajtad, amikor itthon játszottunk, vagy külföldön, hogy teljesen másképp viselkedtél. Mind a kettő teljesen rendben volt, és én abszolút értem is ezt. Nápoly után ugye Vasas, Savona, Recco. Recco azért az egy teljesen más dolog volt, ott azért sokkal több légiós volt, több magyar játékos volt. Ugyanazok a célok voltak, csak valahogy máshogy. Ez egy ilyen kívülről egy sokkal katonásabb rendszer volt, tehát hogy ott nem is kellett minden meccsen játszanatok, de lehet, hogy neked pont igen, meg egy kisebb város volt, mint Nápoly.
Igen, egész más volt nyilvánvalóan, mondjuk 30 évesen mentem rekkóba. Az első 1-2 év az még mondjuk úgy, hogy motiváló volt, egy nagyon jó csapat volt rekkóban, de akkor még a dúsgazdag elnökünk még nem veszítette el a fejét annyira, hogy ne akarná világ összes játékosát, de kétszer. Tehát, hogy mondjuk ilyen 24 nagyon jó játékost összevásárolni, ami szépen lassan azt eredményezte, hogy kicsit elveszítettük a kihívásnak azt a jó érzését, hogy most akkor meg kell küzdeni valamiért, mert egy idő után az olasz bajnokság az gyakorlatilag tutira a miénk volt, és a BL-ben is mindig döntőbe jutottunk, kikaptunk kétszer, ami egyébként nem egy kicsit meglepetés volt akkor, de ahogy mondtad, nagyon katonás volt egy idő után, és én is úgy éreztem, főleg az utolsó 2-3 évben, hogy már csak az anyagiak miatt vagyok ott, mert ugye akkor már nyertünk 3 olimpiát, akkor már nyertem BL-t, és igazából mindent. Most, hogy egyet több olasz bajnokság lesz, vagy olasz kupa, vagy még egy BL, az már nem volt annyira motiváló. Főleg úgy, hogy körülnéztem, és gyakorlatilag a horvát, a szerb, az ausztrál, a spanyol válogatottból a legjobbak ott voltak körülöttem, és még arra sem volt szükség, hogy esetleg én játszam bizonyos meccseken, vagy jól játszak, hanem nyertünk biztos. A pályafutásomnak ez egy kicsit tényleg ilyen zsoldos feeling volt.
És milyen érzésre adtad abba?
Kiégtem egyszerűen, fejben azt éreztem, hogy nem szeretném folytatni, nem szeretnék nekivágni egy újabb évnek. Ugye még amikor Londonban vége volt az olimpiának, akkor nem is tudtam, hogy hol játszhatnék, tehát nem tárgyaltam egyetlen egy csapattal sem. Az biztos volt, hogy rekkóból jövök, de nem tárgyaltam senkivel, mert valószínűleg már nem is érdekelt, hogy bárhova is tartozzak, és akkor ez valahol ott egy teljesen ösztönös döntés volt. Tehát nagyon, nagyon elfáradtam fejben. Még talán bírtam volna, de ugye fizikálisan is akkor bírja az ember, hogyha fejben ott tud lenni. Jelen tud lenni. Én meg utolsó évemben rekkóba, tehát még mindig imádtam játszani. Tehát a meccseket nagyon élveztem. Egyébként jól is játszottam, de hogyha nem játszom jól, akkor is nyertünk volna valószínűleg. Tehát ez nem volt motiváció. És viszont rengeteget edzettünk. Tehát a Pino Porciónál keményebb edző, vagy hát mondjuk úgy, hogy monotonabb edző nem volt az én pályafutásom során, és minden egyes edzés ugyanúgy nézett ki, és ez egy 36 éves játékosnak, aki olyan karakter, mint én, mert azért tegyük hozzá, hogy ott volt a Tibi meg a Norbi, akik viszont robotszerűen végigcsinálták a melót, tehát ők élvezték azt, hogyha 180-as a pulzusuk, és meghalnak minden edzésen, tehát ez egy olyan profi mentalitása, ami egyébként irigyelni való, tehát hogy mindig is felnéztem rájuk emiatt, de én más voltam, tehát én nem lettem volna jó szerintem ugyanazzal a karakterrel, vagy akkor az nem tudom, az tényleg túl tökéletes lett volna. Tehát az tényleg, hogyha a Tibi kap egy olyan tehetséget, mint mondjuk én kaptam.
És úgy dolgozik, ahogy dolgozott.
És úgy dolgozott, olyan sincs, tehát az nem létezik, mert akkor mindenkinél annyival jobb, hogy az nem lenne reális. Úgyhogy szerintem vagy így volt jó, ahogy volt.
Már jó is volt.
És jó is volt.
Ugye említetted, hogy a játékot szeretted, azt a monoton edzést már nem szeretted, de mellette azért ment a válogatott. Hogy tudnál különbséget tenni a kettő között? Ugye van egy csapatnak hangulata itt is, ott is. Volt olyan időszak, amikor kivetted a szabadságodat a válogatottból, mert azt mondtad, hogy fáradt, és szerintem ezen a szinten a sportoknak teljesen normális, a hosszú távú teljesítés miatt egy teljesen logikus döntés. De még azt megelőzően, hogy érezted magad a magyar válogatottban? Volt valami különleges érzésed a legjobb magyar játékosokkal együtt játszani egy EB-n, VB-n, olimpián, vagy hasonló lehet az olasz, mondjuk a rekkóban, amikor játszottál, ahol szintén ott voltak a világ legjobb játékosai a csapatban, hogy...
Igen, hát a válogatott az mindig egy egészen különleges közeg volt, és mindig imádtam. A klubszezonból elkezdeni a válogatott szezont, az mindig egy felüdülés volt, nyilván amíg el nem kezdtük a kemény melót, de az első nap, amikor meglátod az ismerős arcokat, akikkel ifikorod óta elkezdted az egészet, az mindig egy olyan érzés volt, mint egy családba bekerülni. Nyilván a klubban is körül voltam véve elképesztő játékosokkal, de a válogatott valahogy más volt, tehát ott egytől egyig mindenkire felnéztem, és úgy éreztem, hogy megbízhatok bennük, hogy számíthatok rájuk, hogy itt biztos, hogy jó hangulat lesz, hogy itt jól fogom érezni magam. Aztán persze a DNS néhány edzéssel ezt el tudta rontani, de kellettek azok az edzések. De egy magyar válogatottban lenni és játszani, az nem lehet összehasonlítani egy klub béli szerepléssel. Tehát ott nyilvánvalóan egy országért is játszol, azért magadért is játszol, mert nyilván az ego az dolgozott bennünk, és szerettünk volna minél több címet elérni, ami ott lesz a nevünk mellett. Szerencsénk volt, hogy egy ilyen különleges társaság jött össze, és valószínűleg ezért is volt mindig jó érzés elkezdeni a felkészülést a válogatottban. Nyilván, hogyha a klubszezon sikerült, és mondjuk nyertünk valamit, akkor sokkal motiváltabban érkeztem meg. Hogyha nem sikerült, akkor pedig ott volt a lehetőség, hogy a válogatottal lehessen valami címet elérni, amire mindig volt szansz. Úgyhogy nekem mindig egy elképesztő megtiszteltetés volt, és jó érzés volt veletek együtt játszani.
És ugye ezt hozzá kell tenni, hogy az utánpótlás válogatott bármelyik korosztályban, amióta összeállt ez a korosztály, ez a 75-76-77-es kiegészítve, egy döntetlent játszottatok, az összes többi mérkőzést megnyertek, 60x győzelem,
66,
igen, és egy döntetlen volt, azért benne volt ebbe az, hogy utána felnőtt korban is lehetnek még nagy eredmények, ugye kiegészítve Tibivel, Zsoltal, Kozzolival, és a többi nagyokkal, és akkor végül Dénes vette át a csapat irányítását. Neked azért külön mondjam, kapcsolatod volt Dénessel és a csapaton belül is. Nektek ilyen...
Úgy érzed?
Én úgy érzem, igen, és szerintem te is úgy érzed, hogy bármit kellett üzenni a Dénes felé, azt azért aktív részt.
Egy pofavágással elintéztem.
Igen, és amit nagyon kevesen tudnak rólad, hogy a megbeszéléseket azért kellő szigorral ültük végig, amiket a Dénes tartott, leszámítva téged. És ezt valahogy mindig elnézte neked Dénes, és mi meg nagyon vártuk mindig, hogy...
De nem minden megbeszélés.
Nem minden megbeszélés, de nagyon sok megbeszélés volt valamilyen hozzáfűzni valód, akár testbeszéddel, akár mimikával, bárhogy a Dénesnek, és ezt ő amúgy szerintem jól is fogadta. Még akkor is, amikor hajnalba kellett bemenni a tengerbe, mert mondjuk 11-kor volt a mérkőzés, és akkor Dénes kitalálta, hogy nem tudom, 6-kor menjünk, sétáljunk le be a szanába a tengerpartról, és mártozzunk meg a vízbe. Szerintem csak te nem jöttél bele.
Biztos, hogy volt még valaki más, nem lehet, csak én egyedül.
Persze, igen, de ezt ő nem vette észre, természetesen.
De utána leszúrás volt emiatt. Nem, behívott minket a szobába 2 vagy 3 embert, és ott leszúrt minket emiatt. Meg volt a következménye, na.
Nagyon-nagyon komoly lehetett. De a kérdésem, milyen volt a kapcsolatod Dénessel?
Hát ugye Dénes apunak volt nagyon, nagyon sokáig csapattársa, és kiskoromból vannak emlékeim, hogy ő is ott van az uszodában, főleg Tatabányán, ahol együtt játszottak. De nem számottevő emlékek ezek, tehát nem túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, hogy volt a kemény Dénes is. És utána Kájsivel voltunk kint Komóban, a Dénes csapatánál. Akkor ott egy picit így felelevenítettük a régi kapcsolatot, akkor megismert engem már majdnem kamaszként. Ott elég sokat beszélgettünk nyilván, és ugye amikor kiderült, hogy ő lesz a szövetségkapitány, akkor volt egy ilyen ösztönös érzésem, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz nekem, ez jó lesz nekünk. Valami azt súgta, hogy jó energiákat fog hozni a csapathoz. Valószínűleg azért, mert egy egészen más kultúrából érkezik, sokkal lazább felfogással, és ez így is volt, főleg az első években. Tehát tényleg hozott egy olyan megújulást a vízilabda.
Szevilla volt első?
Hát Athénban volt világkupa előtte, és hát Szevillát ugye egyből megnyertük, és ott elindult ez a csapatnak ez a hosszú története. És a Dénes nagyon jól fogott meg minket a legelején. Nagyon laza volt, tehát nem volt megfelelési kényszer, mindenki a saját játékát játszhatta. Volt ugyan taktika, de hagyatkozott a klasszis játékosokra, hogy ha úgy adódik, akkor oldják meg. Kicsit olyan apuka feeling volt, vagy egy nagyon jó barát, akivel le lehetett ülni sörözni, és hogyha ha úgy adódik, főleg a Bíros Peti nagyon szeretett vele sörözgetni. És szóval meg volt ez a laza hangulat, és aztán nyilván, amikor jöttek az eredmények, és ezzel együtt jöttek az elvárások is, jött a stressz, amit Olaszországban nem érzett, valószínűleg, mert Olaszországban miért érezte volna, ugye nem bajnok csapatnál volt, így ő is egy picit megváltozott, úgy érzem, és ami érthető, mert nyilván olyan elvárások vannak, főleg egy Európában, aki arany után, hogy ott muszáj nyerni. És ott ő is elkezdett picit feszültebb lenni, voltak hullámvölgyek, de azért mindig valahogy megoldottuk.
Elindult ez a fiatal csapatérzés, és nincs veszíteni valónk, de nagyon játékosok vagyunk, úgy jövünk be a felnőtt korosztályba, hogy fogalmunk nincs az, hogy válogatott szinten mi az a vereség, mert sose kaptunk ki. Körülbelül ez az érzés volt abban a csapatban, abban a fiatal csapatban benne, és utána jön az EB dúra, egyből meg van nyerve, megyünk tovább. Mikor érezted magad a legjobban ebben a folyamatban egészen, mondjuk, ha Londont vesszük. Ugye az volt az utolsó válogatott időszakod, és teljesen más mindegyik természetesen, mert az egyik az a fiatal becsatlakozók, ott vannak a Tibiék, ott vannak a nagyok, Dénes is új arc, majd utána megszokod, vagy megszokjuk Dénest, és Londonban meg már egy Az utolsó nagy dobásra készülve, mert az lett volna az igazán nagy dobás, hogyha az még bejön. Uh-huh. Azt lehet mondani, még benne is volt az, hogy valami legyen ott, és hát ott lett vége a te válogatott pályafutásodnak is.
Ez egy jó kérdés, és egyúttal nagyon könnyű válaszolni erre a kérdésre, mert nyilván az első olimpiai ciklus volt szerintem a legjobb.
A Sydney.
De most hirtelen rád néztem, és eszembe jutott Athén is, és az se volt egy rossz ciklus.
És utána volt még.
De megkezdjük az elején. Tehát az első 3-4 év az szerintem szuper volt. Azt hittük, hogy miénk a világ, és hogy miénk is lesz a világ mindörökre. Nyertünk ugye 2 világkupát, 2 EB-t, 1 világkupát és 1 olimpiát, és ott szerintem elhittük, hogy akkor ezt így tök simán folytatjuk majd, mert nem igazán volt ellenfelünk, nem abból a szempontból, hogy az ellenfelek gyengék voltak, hanem tényleg annyival jobbak voltunk mindenkinél. És aztán jöttek a kötelező bukdácsolások, és jött a többi csapat, akik egyre jobban haraptak, és egyre jobban próbáltak felzárkózni mögénk, és ez sikerült is nekik. Tehát azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a szerbeknél, horvátoknál, spanyoloknál, olaszoknál is.
Ami még akkor jugoszláv volt.
Jugoszláv, hogy mennyi klasszis volt, tehát hogy elképesztően jó csapatok és játékosok voltak. És utána jött egy sokkal keményebb második 4 év, ugye az athéni olimpia előtti 4 év, amikor meg kellett férfiasodni már. Nem volt elég az, hogy ifjú titánok, és mindenki tehetséges, és majd...
Hazai EB.
Hát a hazai EB az egy ilyen ébresztő volt, és az azt követő fukuokai 5. hely, és szerintem ott az adott egy olyan lökést, hogy mi nem akarjuk ezt az érzést még egyszer, nem akarunk még egyszer a dobogóról leszorulni, és akkor ott 2003-ban elkezdődött egy ilyen újra építkezés, vagy kicsit úgy újjáélettünk, meg új motivációkat kaptunk, és aztán jött a VB győzelem, és az athéni győzelem, de ott föl kellett építeni magunkat, míg mondjuk 97-től 2000-ig lendületből fiatalosan mentünk előre, és megnyertünk mindent.
Tudok, a 2004 az egy ilyen profibb 2004, dolognak mondható.
Igen, tehát ott férfiakká is váltunk, tehát nem csak ugye Sydneyben még azért mindenki nagyon fiatal volt, és Athénban volt az, hogy az igazi csapattá érettünk. És ugye sokan mondják azt, és én is úgy gondolom, hogy az volt a legerősebb magyar válogatott. És ott valahogy minden klikkelt, és minden tökéletes volt, és mindenki a helyén volt, mindenki hozzáadta azt, amit neki hozzá kellett adni a csapathoz. Úgy gondolom, hogy tényleg olyan kémia volt közöttünk, hogy ami szerintem azóta se. De az a 2000-től 2004-ig az egy olyan időszak volt, hogy az volt szerintem a csúcs, és akkor még 2008-ban még kifutott még egy utolsó lendület. De ugye már 2000, már Peking előtt is voltak jelek azért, hogy valamiért nem tudtuk a fontos meccseket megnyerni. A szerbek vérszemet kaptak, és utána Pekingben pedig most nem tudom, hogy az olimpián miért nekünk jött ki a lépés, de valamiért ott megint nagyon, nagyon klappolt minden. Én ott elmentem nyugdíjba 2 évre, sőt, szerintem Peking után én nem játszottam egészen az Eindhoveni EB-ig 2012. januárjáig. És akkor jött egy ilyen belső hang, egy ilyen picit ugye a hiúságom az előtérbe került, és azt mondtam magamnak, hogy hát nehogy már lemaradjak az 5. olimpiámról, nehogy már többiek 4-szeres olimpiai bajnokok legyenek, és én meg csak 3-szoros, hát ez mennyire ciki és mennyire gáz. És ebbe tényleg volt egy ilyen, amikor azt, ugye Dénessel azért folyamatosan beszéltem, hogy most akkor mi van, most megint fáradt vagy, most megint lusta vagy, megint nem akarsz semmit csinálni, de most már akarsz jönni, készen állsz-e, tehát hogy mindig beszélgettünk. És hát London előtt készen álltam, ott voltam, mehetünk, neki rohanhatunk ismét. Úgyhogy Londonban még neki futottam, de utólag értékeltem úgy, hogy az már talán túl sok lett volna, hogyha az is összejön. Tehát akkor már az ellenfeleink azért elmentek mellettünk.
Itt ért véget a válogatott pályafutásod is, és a vízilabda pályafutásod is? Uh-huh. Van egy síros kép rólad, amikor kijössz a vízből Londonban? Kint ülsz a parton?
Nem, akkor már nem. Az a meccs elején volt az, igen, amikor így elérzékenyültem. Amikor kiderült, és tudtam, hogy az utolsó meccsem lesz. A spanyolok 5. helyér. Hát végül megnyertük, igen. Hát gyakorlatilag ott, mintha nem is lettem volna ott a vízben. Tehát, hogy lélekben annyira már magamat sajnáltattam, hogy vége van a pályán. Búcsúztattam magamat. Ünnepeltettem a pályafutásomat. Egy magamban, miközben a többiek játszottak. De egyébként ez egy nagyon durva érzés volt. Tehát az olyan, én szerintem összesen 2-szer, 3-szor sírtam pályafutásom során. Egyszer, amikor a Posszilipóval kikaptunk a Róma ellen, Tibiek ellen a döntőben, a bajnokságban, és engem kiállítottak. Magamra voltam mérges, hogy cselben hagytam őket, és nem tudok játszani, és nem tudom megnyerni a meccset, ha úgy adódik. A második az Peking után, amikor megnyertük, és akkor a harmadik pedig a Londonban az utolsó meccsem előtt amikor bementünk a bemutatáshoz, akkor ott már úgy éreztem, hogy itt ebből lesz valami pityogás, és amikor beugrottunk a vízbe, ugye a legelején együtt, akkor a víz alatt ott így elsírtam magam. Hát egy nagyon érdekes érzés volt. Amikor úgy rájössz, hogy most ennek vége van, és innentől nem, semmi nem lesz ugyanolyan, mint eddig volt.
Így visszanézve, a vízilabda után milyen konklúziót tudsz levonni, hogy mit tanultál?
Én az egészet úgy nézem most már, hogy az egész élet egy tanulási folyamat, tehát hogy ez a lényege. Nem a élet értelme, nem a boldogság, hanem az, hogy mindig fejlődjél, és hogy mindig tudsz tanulni, és följebb lépni egy szintet tudatosságban. Tehát leckék sorozata az élet, és szerintem a vízilabda is leckék sorozata volt, és ott is meg kellett érni a hullámvölgyeket, a sikereket. Nagyon sokat tanított ez a vízilabdás időszak. Most azt nem tudom, hogy ha más irányba indulok el, akkor mi lett volna. Biztos, hogy valamilyen formában akkor is megkapom a leckéket.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.
Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem, mindig őriznek fent az őrült angyalok. Ha egy túlhajtott világ nem figyelre rád, ez jó arra, hogy megpróbáld, mint a pillanat kínál. Még itt vagyok veled, hát nem kell félzened, de ha messze járok, a világ úgyis forog majd veled. Kár visszatartanod, csak majd okozhatok, mert én szabad vagyok, bár te azt hiszed, csak egy egyszerű valahogy. Kívánok minden újat, hogy egyszerre mindent lássa, ezért nem érdekel, hogy mennyire tetszem neked vagy bárki másnak. Ha csábítanak a vágyak, csak futnék a nagyvilágnak, mert tudom jól, hogy valahol messze még meglepetések várnak. El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túlborod vagyok.
Közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ez a város ma éjjel, itt senki sem alszik, ma még. Bolond ez a város ma éjjel, itt senki sem alszik, ma még. és a rendőr is ma mindent elnéz. Aha, a szomszéd édes, finom hapcsókkal kínál. Minden újságban a hír, csupa rót és szépet ír. Borog ez a város ma éjjel, itt senki sem alszik ma még. Borog ez a város ma éjjel, minden lámpaszóban zölden ég. Borog ez a város ma éjjel, még a csapból is jó zene szól. Borog ez a város ma éjjel, és a bínusz a szerelmet szól. Legyen még sok bolond éjjel. Bolond ez a város ma éjjel, itt senki sem alszik ma még. Bolond ez a város ma éjjel, minden lámpa szabad zölden ég. Bolond ez a város ma éjjel, még a csapból is jó zene szól. Bolond ez a város ma éjjel, és a bínusz szerelmet szól. Bolond ez a város ma éjjel, itt senki sem alszik ma még. Bolond ez a város ma éjjel, minden lámpa szabad zölden ég. Bolond ez a város ma éjjel, még a csapból is jó zene szól. Bolond ez a város ma éjjel, és a bírus...
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.